Hello, hello, sziasztok, ez itt a Szabad Egyetemi Rádió, Fanó vagyok. Na, most értem be az ELTE bölcsészkar, milyen épület ez, főépületébe, és a 34-es előadó terembe megyek. Azt mondja, hogy milyen előadás lesz ma 5-től, vagány bölcsészek, rendhagyó történetek. Miért éri meg klasszikusokat olvasni? Hogyan kamatoztatható a felhalmozott tudás a BTK után? Mekkora a munkaerőpiaci erejük a bölcsészeknek? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a válaszokat a következő TED and Youth Budapest Klub esten. Előadóink olyan kiemelkedő bölcsészek, akik nem riadtak vissza sem a sok olvasnivalótól, sem az élet kívásaitól, és valóra váltották álmaikat. Na, én is, mint vagány bölcsész, azt hiszem elmegyek erre a konferenciára, és kiderítem, hogy mi lesz itt. Na, viszont a vagányságnak is megvannak a hátulötői, ugyanis elkésnem, de szépen csendesen megyitok a terembe. Bocsánat, rossz helyen járok? Jó, konferenciát keresek vagánybölcsészeknek.
De szeretettel látjuk.
Ez egy szeminárium. Rossz helyen nyitottam be. Bocsánat, a kedves hallgatóktól, rossz helyen nyitottam be. Sziasztok! Na hát rossz helyen nyitottam be, van ilyen, de nem, majd megkeressük, nem adjuk fel. Hát, na, hát annyira laza voltam, hogy benéztem a dátumot, ugyanis holnap lesz, tehát ELTE BTK, Múzeumkörút 68, 34-es nagy előadó terem. Tehát mit fogtok hallani holnap? Deák Dánielt a dazu.com-tól, Juhász Annát, a Hadik Irodalmi Szalon megálmodója Sázi asszonyát, Kőműves Anitát, Junior Prima Díjas újságírót, a Népszabadság munkatársát, illetve Takács Viktóriát, a Szóval Vita verseny főszervezőjét. A beszélgetés vezetője Pap Zsuzsanna, pszichológus, a Moha magazin volt szerkesztője, és az est házigazdája Juhász Horváth Linda, környezetpolitikai szakértő lesz, illetve vendéglátója Hammer Ferenc adjunktus az ELTE Művészet Elmélet és Médiakutatási Intézettől. Hát gyertek és ismerjétek meg, és kérdezzetek őket személyesen, illetve Facebookon jelezitek, hogyha csatlakoznátok az eseményhez. További részletekért kattintsatok a Facebookra, TEDx Youth Budapest Klub ELTE. Hát én Fanó voltam, ezt benéztem, de holnap találkozunk. Sziasztok! Most mindenki hallja, amit mondok? Akkor sziasztok! Hello! Szép délután kívánok mindenkinek! Perceken belül elkezdődik a konferencia.
Sziasztok! Szeretettel! Szeretettel köszöntök mindenkit! A TEDx Youth Kukac Budapest következő egyetemi eseményén, itt az ELTE-n. Mielőtt belevágunk az eseménybe, szeretnék pár szót beszélni. Most már tegye fel a kezét az, aki tudja, mi az a TED, és esetleg látott már TED előadást. Nagy többség. Jó, akkor nagyon röviden. A TED egy amerikai konferencia, és azzal a szándékkal indult el, hogy megforgassa ezt az egész konferencia dolgot, kicsit kifordítsa a sarkából, ne csak egy témáról mélyen szakmaian hallhassanak az emberek, hanem próbáljuk meg egymást inspirálni minél jobban, hogy a biológus, a mérnök, az irodalomtudós, meg a kutató össze tudjon kapcsolódni, úgyhogy vettek központi témákat, mint amiket mi is mondjuk a siker, vagy a kreativitás, és különböző módokon bemutatták, hogy ez mit jelent egy biológusnak, egy mérnöknek, egy feltalálónak, egy kutatónak, és így az emberek és a projektek tudtak kapcsolódni egymással, létrejöttek networkök, és elindultak közös projektek is. Ez gyorsan túlnőtte magát Amerikán, eljutott elég sok helyre Európában is, és érezték a tedesek, hogy most már ez így nem mehet tovább, mert most már annyian akarják letölteni az előadásaikat, annyi helyre kellene menniük, és annyian akarják ezt csinálni, hogy muszáj valami keretet szabni ennek az egésznek, és létrejöttek a TEDx rendezvények. Ezt három éve lehet csinálni. Azt mondták, hogy bárki a világon, aki elfogadja az early service-üket és guideline-ukat, az csinálhat ilyen rendezvényt. Az a lényeg, hogy ugyanazokon az alapelveken kell nyugodnia. És akkor mi fogtuk, és azt mondtuk, hogy oké, mi szeretnénk HVG-sek hárman TEDx rendezvényeket csinálni, mert azt gondoljuk, hogy Magyarországon is szükség van ilyen típusú eseményekre. És még azt is gondoltuk, hogy nem sok az a lényeg, hogy nagyon komoly, idős, tudósok mondják el a tutit, hanem mondják el a fiatalok, azok, akik épp csinálják, akik épp próbálják, akik épp meg akarnak valamit valósítani, mert sokszor sokkal frissebb és jobb gondolataik vannak, mint mondjuk egy érett tudósnak. Úgyhogy vettük a bátorságot, megcsináltuk a TEDx Youth-t, ez a harmadik év, amióta csináljuk, és azt is gondoltuk, hogy nem elég az, hogyha egy évben egy esemény van, és bár egész évre szóló inspirációt ad, mégiscsak egy nap van, és és jobb lenne valahogy fenntartani ezeket az eseményeket, és kinyitottuk mi is a kaput, továbbadva a lehetőséget az előadóinknak, hogyha van kedvük a saját témájukat feldolgozni, vagy más témákat elővenni, akkor mi megadjuk a lehetőséget, biztosítjuk a szaktudást arra, hogy ők is rendezhessenek eseményt. És akkor így jutottunk el a mai naphoz, miután Linda, az egyik tavalyi előadónk, bár nem a bölcsészettudományról beszél, de azt gondolta, hogy égető és fontos erről a témakörről is beszélni, ő is az egyetem falai közül jött, és most visszahozta nektek ide a TED-et. Úgyhogy szerintem át is adom neki a szót.
Köszönöm szépen. Hát ahogy Timi mondta, én több szálon fűződöm ez a mai eseményhez. Egyrészt én is itt végeztem egy pár évvel ezelőtt. Másrészt meg ugye tavaly előadhattam a TED-en, és ez óriási megtiszteltetés volt. És amikor Timiék mondták, hogy szeretnének a hazai egyetemek felé nyitni, akkor számomra egyértelmű volt, hogy a BTK lesz az egyik bázis, hiszen több bölcsész előadó is részt vett a TEDx Youth Budapesten. Az én évfolyamomból vagyunk hárman már, és remélem, hogy még többen leszünk a jövőben. És számomra ez nem mutat más, mint azt, hogy a közhiedelem ellenére a bölcsészek, ti igenis rendelkeztek azzal a tudással, azzal a kreativitással, és azzal a megújulási készséggel, ami egyedülálló. És ezt szeretnénk nektek ma este bemutatni négy igazán kreatív és inspiráló történet keretében. Utána pedig az előadások után lesz egy rövid beszélgetés, amit a Pap Zsuzsi barátnőm fog vezetni. Ő szintén itt végzett az egyetemen többek között. Úgyhogy én nem rabolnám tovább az időt. Még annyit mondanék, hogy köszönjük Hammer Ferinek, hogy megadta nekünk ezt a lehetőséget, meg itt a helyet és az időt, és a szervezésben is segített. Úgyhogy szerintem akkor fogadjuk szeretettel az előadóinkat. Az első előadás az nekem a kitartásról és az eltökéltségről szól. Sokan azt mondják, hogy az újságírás halott. Hát a következő előadónk ennek az ellenkezőjét fogja bebizonyítani, vagy legalábbis az ő pályafutása így ennek az ellenkezőjére utal. Szintén itt tanult, mint hogy az összes előadónk, és eltökélte, hogy ő újságíró lesz. Mindent meg is tett azért, hogy bekerüljön a legjobbak közé. Külpolos lett, megkapta Amerikát olyannyira, hogy tavaly egyedül tudósította az elnök választásokról a Népszabadságnak, és csak azért jött haza két nappal előbb az útjáról, hogy átvegye a Junior Prima díját. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Könyves Anitát!
Sziasztok! Amikor első éves egyetemista voltam az ELTE angol szakon, akkor még nem ide jártam erre a szakra, akkor az öcsém éppen elsős volt abban a gimnáziumban, ahol én pár hónappal korábban érettségiztem, és egyszer csak az anyukám felhívott, hogy elmesélje, hogy az öcsémet megállította egy tanár a gimiben, és közölte, hogy te vagy az, akinek a nővére a bölcsészkaron pazarolja a tehetségét. És hát ez nagyon rosszul esett, de tudtam, hogy mi van a háttérben, mert a mi iskolánkról tartották Kiskunfélegyházán azt, hogy ez a legjobb iskola és a legjobb osztály, és ott mindenki hagyományosan jogásznak vagy közgazdásznak készült. És a bölcsészet az nem volt igazán egy magas presztízsű dolog, de én azt már akkor is tudtam, hogy nem leszek sem jogász, se közgazdász. Nem nagyon tudtam, hogy mit akarok csinálni az életemmel, de angolul tudtam, és gondoltam, hogy akkor az angol szak az nekem jó választás lesz, mert végül is angol tanításból akkor is meg tudok élni, hogyha semmi máshoz nem fogok érteni. Azt kellett egyedül eldönteni, hogy az ELTE-re vagy Szegedre jelentkezzek első helyen, ami nem volt könnyű, mert az összes barátom Szegedre jelentkezett, az közelebb volt, olcsóbb volt, de én mégis az ELTE-re adtam be jelentkezésemet, mert magamnak se akartam még akkor bevallani, de hogy érdekelt az újságírás, és úgy gondoltam, hogy akkor Budapest egy jobb kezdőterep lesz ehhez, hogyha inkább ide jövök. Úgyhogy felvételiztem, elkezdtem ide járni az ELTE-re angol szakra, és elkezdtem fontolgatni, hogy akkor még B-szak volt a kommunikáció, tehát teljesen időben voltam, hogy akkor első évesként beadom a jelentkezésemet. De így akárkinek ezt megemlítettem, mindenki közölte, hogy hát ez nem jó ötlet. Szóval, hogy az kapcsolatok kellenek, meg egyébként is, hogy miniszterlánya vagy te, mert egyébként fel se fognak venni a médiaszakra, nem, hogy még így egyáltalán újságíró legyél valaha. Meg egyébként is az tehetség is kellene, van neked olyan. Egyetlen egy ember tartott ki mellettem, aki akkor a barátom volt, most már a férjem, de mindenki más lebeszélt. Na, ennek eredményeképpen egy évig keményen tanultam, és felvettek művészettörténet szakra. Mert hogy oda jelentkeztem, nem a médiára. De 3 hónap múlva rájöttem, hogy ez nagyon nem nekem való dolog. A vizsgáknak neki se futottam, akkor rájöttem, hogy ezt nem szabad. De azt tudtam, hogy kellene még egy diploma. A kommunikáció szakról még mindig mindenki lebeszélt, úgyhogy kitöltöttem egy lapot elméleti nyelvészet szakra. Angol szakon nagyon beleszerettem a nyelvészetbe, és úgy gondoltam, hogy akkor ez végül is egy jó ötlet lenne. De a beadási határidő előtt egy nappal ketté téptem a lapot, és úgy gondoltam, hogy mégis beadom média szakra, lesz, ami lesz. Igaz, hogy senki nem biztatott, mert akkor már úgy megváltoztak a felvételi szabályok, hogy 5 darab diplomásai egyikére tudtam csak beadni a jelentkezésemet. És teljesen az esélytelenek nyugalmával fúzottam neki, de úgy voltam vele, hogy legalább megpróbáltam. De aztán kiderült, hogy mégsem kell miniszter lányának lenni, mert szeptemberben már itt ültem ebben a teremben, és én is hallgattam a média szakos órákat, amit egyébként borzasztóan szerettem. Mert életemben először tanultam olyan dolgokat, mint szociológia, meg pszichológia, és jog, és szociálpszichológia. És hogy azért ez egy változás volt az angol szakirodalom elmélete után, mert egy kicsit a körülöttem lévő világot is elkezdtem jobban érteni ezáltal. Annyira fellelkesültem, hogy 2 társammal együtt az Ajtósi Kollégiumban kollégiumi újságot indítottunk, amit hát Wordben szerkesztettünk és fénymásolva terjesztettük. De nagyon szerettük, mert akkor még egyesületként működött csak a Jobbik, de egyre több Jobbik tag lakott ott a kollégiumban, és úgy gondoltuk, hogy hát amellett, hogy verseket és filmkritikákat publikálunk, ez nagyon jó, ha így azért pár oldalt annak szentelünk, hogy mit lehet egy kollégiumban, és mit nem, minek van itt helye, és minek nincs. Na és mindennek lett azért egy kis mellékhatása, mert pont abban a fél évben, amikor ezt elkezdtük, az egyik szerkesztőtársam és én jártunk itt írásgyakorlat órára Vörösték Károlyhoz, aki volt a Népszabadság főszerkesztője. És bennem nem volt ennyi menedzser szemlélet, de a társamban, Kovács Matyiban igen, úgyhogy ő mindig a kis újságunkból egy-egy számot behozott Vörösték Károlynak megmutatni. Akinek ez nagyon tetszett, borzasztóan én tetszett neki, hogy mi apró kis fapados eszközeinkkel harcolunk a Jobbik ellen. Vége is lett a kurzusnak, és egy jó fél évvel később innen oda vezetett, hogy megcsörrent a telefonom, teljesen váratlanul, és Vörösték Károly hívott, hogy nem mennék el másnap reggel Szerbiába Szili Katalinnal, mert hogy tudósítani kellene a vajdasági útjáról, de a külpolitikai rovatból senki nem ér rá. Hát itt teljes pánikba estem, hogy én ugyan nem gondoltam a fejemben, szerencsére. Hát én ilyet még sosem csináltam, azt sem tudom, hogy kell tudósítani. De aztán rájöttem, hogy ha én újságíró akarok lenni, akkor most szépen így annyit kell mondani, hogy igen, mikor kell indulnom. És ezt is mondtam, és másnap lementem Szerbiába. Na most innentől lenne úgy szép a történet, hogy akkor egyenes út vezetett odáig, hogy állást kaptam a Népszabadságnál, de nem. Bepróbálkoztam persze a külpolitikai rovatnál, hogy nem jöhetnék a gyakornoknak, ha már írtam egy cikket. De úgy tűnik az a cikk mégsem lett annyira jó, mert hogy elzavartak. Fél év múlva újra próbálkoztam. Akkor már heti 2 napot bejárhattam a szerkesztőségbe, a külpolitikai rovatba, és elkezdtem szépen megtanulni híreket írni, meg mindenféle cikkeket. Hát azért mindennapos küzdelem volt. Az egyik kolléga minden cikkemet úgy szerkesztette, hogy leültetett maga mellé, és betűről betűre mentünk át az egészen, és szedte darabokra, és a végén már így el se ismertem arra, amit valahogy írtam. Ma már hálás vagyok neki. De azért az egy kemény időszak volt, és rengeteg mindent megtanultam. És akkor egy idő után azért pár hónap elteltével már a nagyobb cikkeket is írhattam, megjöttek feladatok. Na, de azért ez még mindig nem úgy zajlott, hogy én így magabiztosan gyalogoltam előre a karrieremen. Tehát annyira meg voltam illetődve az első napokban, hogy úgy begörcsölt a hátam a stressztől, hogy nem bírtam felkelni. Meg szintén akadt egy pánikhelyzet pár hétre rá, hogy én elkezdtem dolgozni. Teljesen tapasztalatlan voltam, amikor jöttek azzal, hogy van valami új weboldal, valami Wikipédia, aminek az alapítója most idejön Budapestre, de csak szombaton hajlandó interjút adni, úgyhogy senki nem akar elmenni, hogy csináljam már meg. De megint csak pánikba estem, hogy én azt sem tudom, mi az a Wikipédia. Meg egyébként sem csináltam interjút, és hogy így angolul sem csináltam még interjút soha. De persze megint volt lelki erőm azt mondani, hogy igen, persze, mikorra legyen kész. És megcsináltam, nagy nehezen, és aztán végül szerencsém is volt a Népszabadsággal nagyon, mert ott bármit ír az ember, még ha gyakornok is, azt kifizetik. Úgyhogy egy idő után már így felhagyhattam azzal, hogy reggel hajnalban kelek és angolt tanítok. Mert hogyha elég hírt írtam hétközben, akkor azért már abból meg tudtam élni. Teljes állás persze azért nem volt, úgyhogy semmiféle biztonságot nem adott. Ott azért ezt elég nehéz megszerezni. Úgyhogy amikor például először eszembe jutott, hogy megpályázok egy egyéves amerikai ösztöndíjat, a Kellner ösztöndíjat, akkor az egyik kollégám azt mondta, hogy hát ennek sincs sok esélye ennek az ösztöndíjnak, de még mindig több, mint hogy itt állást kapsz valaha. Úgyhogy meg is pályáztam az ösztöndíjat. És augusztusban elindultam Amerikába, ahol egy évet tanultam Hartfordban. És gondoltam, hogy jó lenne egy kis tapasztalat újságírásból, úgyhogy elkezdtem az egyetem lapjába írni, a Trinity Tripodba, és nyáron meg gyakornok voltam. Egy üzleti heti lapnál. Utána egy évre rá visszatértem, és így Amerikában szerzett lazassággal és kicsit több önbizalommal bekapogtattam a volt főnökömhöz, hogy hát itt vagyok, vissza lehet-e jönni. Azt mondta, hogy persze, állás nincs, de örülnénk, ha jönnél írni. De ez volt 5,5 éve. Azóta is ott vagyok, állás azóta lett, szerencsére. És hogy azóta is rengeteg olyan kihívás volt, amikor először így legszívesebben sikít várontam volna, de aztán inkább erőt vettem magamon, és így megtanultam a dolgokat. Megtanultam például véleménycikket írni, amit azóta sem szeretek. Megtanultam azt, hogy hogyan kell egy nyomtatott újságoldat megszerkeszteni, és azzal készen lenni lapzártára, úgyhogy ne vegye a fejemet senki, és ne ússzon el a nyomda. Megtanultam csapatot irányítani, amikor a 0.hu-t kell szerkeszteni, és akkor az összes szerkesztő gyakorlatilag így velem együtt dolgozik. És a legnagyobb utolsó kihívásom az amerikai út volt, amit Linda is említett. 2011. szeptembere óta írok Amerikáról, és már akkor úgy látszott, hogy jó lenne azért kimenni az elnök választás idejére pár hétre, ha már nincs washingtoni tudósítónk, és ezt itthonról kell megoldani. De akkor még reménykedtem, hogy hát azért alap egy pár hetes riportutat azért tud finanszírozni. Egy idő után kiderült, hogy ez nehézségébe ütközik, és ki tudja, hogy igaz volt-e, visszajutott hozzám egy pletyka, miszerint a főnökség azt tervezi, hogy ha már nincs pénz arra, hogy én kimenjek, akkor keresnek valakit Washingtonban, aki ír egy-két cikket ott, és majd a végén segít és ír riportokat. Nos, hát én azt nagyon nem szerettem volna, hogy a babírokat más arassa le, és a legizgalmasabb részt, a választás heteit azt más írja. Úgyhogy meg kellett tanulnom pénzt szerezni és fundraisingelni. Heteken keresztül kalapoztam pénzért, és embereknek írtam e-mailt, és telefonálgattam, és az utolsó pillanatra összeállt minden, volt repülőjegyem, egy ismerős ismerősének a kanapéján volt szállásom Washingtonban, és sikerült kijutnom. Voltam New Yorkban, Washingtonban, Indiánában, meg Sandy hurrikánban. 4 héten át minden nap írtam, rengeteget dolgoztam, és aztán sikerült végül is. Aztán, amikor leszálltam a repülőgépről Ferihegyen, akkor nagyjából akkor kezdtem elinni, hogy most már tényleg újságíró vagyok, hogyha ezt a 4 hetet így végig sikerült csinálni. És igen, másnap vehettem át a Junior Prima díjat, ami meg egy külső megerősítése volt annak, hogy igen, tényleg újságíró lett belőlem. A zsűri a döntést azt még az amerikai utam előtt hozta meg, tehát ez még nem az amerikai cikkekért kaptam, hanem minden másért, amit előtte csináltam. Akkor a fejlődő világról írtam nagyon sokat még Amerika előtt, és ilyen sztorikat írtam, amik befolyásolhatták, vagy befolyásolták őket. Az egyik kedvencem volt egy kenyai maszáj kisebbségi lánynak a története, aki egy sápkonyhóból jutott el odáig, hogy diplomát szerzett, meg a cikkeim, amiket egy Mumbai volt negyedből írtam, meg az indiai érinthetetlenekről. És még nagyon sokat szoktam írni az internetnek a társadalmi hatásairól, meg arról mondjuk az ilyen dolgokról, hogy volt a Facebook forradalom, vagy nem. Ami egy kicsit a hobbim, mert nem ez a feladatom, és ezért szoktam mondani, hogy egy nagyon szerencsés bölcsész vagyok, mert nem csak hogy a munkámat szeretem, még a munkámon belül is foglalkozhatok néha a hobbimmal. Köszönöm.
Köszönjük szépen. A következő előadónk inkább a világra való nyitottsága miatt, mint sem határozott célok által vezérelve jött a bölcsészkarra. Az egyetem alatt már dolgozott is, illetve gyakornokként próbálgatta szárnyait a Demokratikus Ifjúságért Alapítványnál, ahol jött egy váratlan lehetőség, hogy részt vegyen egy külföldi disputa képzésen. Olyannyira megragadta ezt a lehetőséget, hogy néhány év alatt egy országos vitafejlesztő programot dolgozott ki, és ma már a Szóval országos vitaverseny programvezetője. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Takács Vikit.
Sziasztok! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy az, hogy az ember évek hosszú ideje alatt honnan hová jut el, az látszólag ilyen a körülményeknek és ilyen esetleges választásoknak és a véletleneknek az eredménye. Viszont szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy ezek az esetleges élethelyzetek a végén valahogy mindig összeállnak egy történetté. És az én történetem az onnan indul, egy születés történet, hogy megszülettem egy sok nemzetiségű országban, a Szovjetunióban. Hát erre az országra ma még, ha gondolunk egyáltalán, akkor úgy szoktunk rátekinteni, mint a múltunk egy lezárt részére, egy régi darabkájára. Viszont érdekes módon az én jelenemnek is a része maradt. Tudjátok, a személyi igazolványban van egy olyan rész, ahová odaírják, hogy mi a születésednek a helye. És az én személyi igazolványomban ez a nem létező ország van beírva, mint a kezdet kezdete. És azt gondolom, hogy igazából szerencsés vagyok, hogy a magyar közokirat gyártás ilyen nem létező államokat is számon tart, mert igazából engem ez a személyigazolvány emlékeztet állandóan arra, hogy az ember a ugye nagyon biztosnak tűnő dolgokban sem lehet teljesen biztos. Hogy az ilyen igazán nagy ideológiákban és ilyen óriási víziókban nem érdemes ezekbe belecsimpaszkodni, mert a világ változik, és hát tulajdonképpen még a műanyagaink is lassabban bomlanak le, mint néhány ilyen nagyon megváltoztathatatlannak hit eszme. Szóval az, hogy a dolgok eléggé relatívak és nézőpont kérdései, azt én elég hamar megtanultam. Iskolás voltam, amikor Ukrajna elnyerte a függetlenségét. Hát nyilván ebből a függetlenedősdíjből én olyan nagyon sokat nem fogtam fel. Viszont az feltűnt, hogy tavasszal, míg az orosz volt az államhivatalos nyelve, ahol tanultam, viszont szeptemberben már az ukrán ABC-vel kezdtük az iskolát. És lettek új tantárgyaink is, például az ukrán történelem, ami annyira új volt, hogy nem voltak hozzá tankönyveink. Az ukrán történelemnek azt a hivatalos kánonját, amit a diákoknak meg kellett volna tanulniuk, azt még nem írták le. És hogy ezt miért mesélem el? Azért, mert azt gondolom, hogy ez a tapasztalatom, hogy a dolgok változnak, és hogy eléggé bizonytalanok és kiszámíthatatlanok, ezek szerepet játszottak abban, hogy amikor később már Magyarországon éltem, és éppen az érettségire készültem, akkor gőzöm sem volt arról, hogy mit válaszoljak arra a kérdésre, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek. Irigykedve néztem azokat az osztálytársaimat, akiknek olyan kézzelfogható víziójuk volt a jövőjükről, hogy ők rendőrök szeretnének lenni, vagy orvosok, vagy tanárnénik. Én viszont iszonyatosan nyomasztva éreztem magam, úgy éreztem, hogy képtelen vagyok meghozni egy ilyen döntést évekre előre, hiszen az, ami ma még hiány szakma, az lehet, hogy mire én diplomát szerzek, már nem is fog létezni, vagy az előttem érkezők már régen betöltötték. Szóval rettenetesen fárasztott ez a kérdés, és hát végül is mi lesz azzal, aki nem tudja, hogy mi legyen vele, az bölcsész lesz. Ami így elég kínosan hangzik, de ez az igazság. Tehát azt gondoltam, hogy ez egy elég biztonságos választásnak tűnt a számomra, mert azzal hitegettem magam, hogy akkor én még így eldönthettem majd később. Tehát kitolhatom azt az időt, amíg eldől, hogy mi leszek. Mi lesz belőlem. Úgyhogy hát nagyobb részt kíváncsiságból, és másrészt pedig azért, hogy bosszantsam a szüleimet, felviteliztem filozófia kommunikáció szakra. Arról fogalmam sincs, hogy hogy jutott eszembe a filozófia. Benne volt a felvételi tájékoztatóban, hogy van ilyen. Addig nem is tanultam egyébként, viszont a felvételi évében rengeteget foglalkoztam vele, és sem akkor, sem később, amikor már fölvettek, egyébként hasonló az én sztorim is az Anitáéhoz, mert így az volt, hogy hát erre a szakpárát kizárt, hát az előző években nem is volt ilyen, meg akkora túljelentkezés, de fölvettek, és miután elkezdtem egyetemre járni, akkor is végig úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok, és hogy jól választottam, mert nagyon tetszett az a sok minden, amit itt tanultam. Itt az egyetemen nem éreztem magam ilyen igazán különlegesnek, mert itt tényleg annyi sok furcsa emberrel találkozik az ember, meg van egy csomó különleges szak, amit tanulni lehet. Az, hogy egy kicsit fura vagyok, az leginkább nem bölcsészkörökben ütközött ki. Például egyszer egy társaságban egy nagyon helyes srác megkérdezte tőlem, hogy mit tanulok, és akkor mondtam, hogy filozófiát és médiát, és akkor így megakadt, és nézett, és azt mondta, erre most valamit reagálnom kéne? De más helyeken, például a Fodrásznál is, ez volt a tuti módszer arra, hogy befagyjanak a beszélgetések. És aztán később, amikor elkezdtem dolgozni, nem lett jobb, mert akkor kérdezték, hogy mit csinálok, mondtam, hogy dolgozom, kérdezték, hogy hát mivel foglalkozom, és akkor mondtam, hogy aktív állampolgári készségek fejlesztésével. És akkor mondták, hogy aktív micsodával? Úgyhogy időben már csak annyit mondtam, hogy fiataloknak szervezek tréningeket, ami még mindig nem érthető, de valamiért egy ilyen társadalmilag legitim foglalkozásnak tűnt, és akkor ez így bevált. Én még valóban, ahogy a Linda említette, az egyetem alatt kezdtem el önkénteskedni egy civil szervezetnek, amit úgy hívnak, hogy DIA, Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, és nagyon sokféle területen kipróbálhattam magam, míg végül a vitakultúra fejlesztésnél kötöttem ki, ami tényleg egy ilyen kikötés volt. Nem egy tudatos döntés, tehát hogy volt egy nemzetközi szervezet, amelyik elindított egy programot, és kerestek egy magyar partnert, véletlenül megtaláltak minket, én pont ráértem, mondták, hogy van-e kedvem Amsterdamba menni egy képzésre, mondtam, hogy na ne, és igazából ott derült ki, hogy ez egy iszonyú izgalmas dolog. A vita tanításával foglalkozni. És hazajöttem, és ennek már 5 éve volt, és ez alatt az 5 év alatt az alapítványal és a kollégáimmal tényleg felépítettünk egy programot, felépítettünk egy hálózatot, annak érdekében, hogy minél több fiatal találkozzon ezzel a lehetőséggel, hogy megtanuljon vitázni. És annak ellenére, hogy ez egy véletlen dolog volt, hogy én elkezdtem a vita tanításával foglalkozni, mégis valahogy visszamenőleg hitelesítette azt a sok dolgot, amit itt tanultam. És az, amit itt tanultam, annak lett értelme. Mert nagyon fontossá vált ahhoz, hogy ezt a munkát jól tudjam csinálni. 3 évvel ezelőtt, amikor a TEDxU színpadán előadtam, akkor arról beszéltem, hogy mennyire fontos lenne, hogy a vitákról egy kicsit máshogy gondolkodjunk, mint a hétköznapokban. Mert hogy a hétköznapokban szerintem az a baj a vitával, hogy mindenki csak az éremnek az egyik oldalát ismeri, a sajátját, és ebbe kapaszkodva próbálja meg a saját igazát érvényre juttatni. És csak nagyon kevesen vannak azok, akik veszik maguknak a bátorságot, és átsétálnak a választóvonal másik oldalára, és megnézik, hogy ott így mi újság van. Pedig igazából ahhoz, ha belegondolsz, hogy egy felelős döntést tudjál, egy felelős véleményt tudjál kialakítani valamilyen kérdésről, ahhoz iszonyatosan fontos lenne, hogy annak a témának több oldalát is képes legyen feldolgozni, hogy több szempontúan közelítsd meg. Hogy 3 dimenzióban gondolkodj róla, ez volt az előadásom címe. És ma már azt gondolom, hogy nem csak a vitákról kellene 3 dimenzióban gondolkodni, hanem saját magunkról is. Mert a világ nagyon-nagyon sokszínű, és ugyanezt várja el tőlünk. Ma már nem elég az, hogy legyen egy tök jó produkciód, vagy egy tök jó terméket, hanem az kell, hogy a tudásodat és a képességeidet azt aszerint tud mozgósítani, hogy mik a körülmények, hogy mik az elvárások, és mi a következő feladat. És igazából itt a bölcsiszkaron én ezt tanultam meg. Amikor tanulásról és tudásról, tanításról van szó, akkor általában 2 dolog szokott előkerülni, az ismeretek és a készségek, amiket megszerzünk az iskolapadon. Figyelnék, és többet jelentkeznék. Ismeritek azokat a vagy hát hallottatok már olyan szituációkra, amikor mondjuk egy szemináriumon önkéntes jelentkezőt keresnek egy feladatra, és akkor így kialakul ez a kollektív lapítás. Hogy mindenki így lesütött szemmel ül, és várja, hogy majd a másik jelentkezik. És szerintem ez probléma, mert hogy az, amire igent mondasz, az is egy lehetőség arra, hogy tanulj valamit, vagy egy lehetőség egy új ismerősre, egy új barátságra. És azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek is nagyon fontosak, még akkor is, hogyha nagyon picik, és ilyen tök érdektelennek tűnnek, mert ezek az apróságok, ezek aztán valahogy a saját életedben helyet kapnak, és ugyanúgy egy történet részeivé válnak, ahogy nekem is lett egy történetem egyszer csak a végére. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen, hogy elmesélted ezt a történetet. És már át is térünk a következő előadónkra. Nem tudom, hogy nektek mi jut eszetekbe, hogyha Nagy László vagy Déri Tibor nevét halljátok, hát nekem irodalomórák. A következő előadónknak viszont családi történetek. Az egyik legnagyobb magyar költő lányaként nem volt kérdés, hogy a következő előadónk tovább viszi ezt az irodalmi hagyományt, irodalmat tanul. Ide járt ő is az ELTÉ-re. Majd évekig dolgozott a Magyar Könyvkiadók Egyesülésénél, és könyvfesztiválokat szervezett itthon és külföldön. Míg nem két éve visszaálmodt a Budapestre az egykor híres irodalmi kávéházak hangulatát, és megalapította a Hadik Irodalmi Szalont, ami azóta is töretlen sikerrel működik, és nagyon várom, hogy elmesélje ennek a történetét. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Juhász Annát!
Sziasztok, köszönöm szépen. Azt azért elmondom így az elején, hogy azért volt bennem kérdés ezzel az irodalmi hagyomány folytatásával, illetve az, hogy irodalmal szeretnék foglalkozni, azzal kapcsolatban nem volt kérdés, de az én utam sem volt ennyire egyszerű, vagy ennyire egyértelmű. Igazából nem is ezzel akartam volna kezdeni, de ma történt egy nagyon, nagyon klassz dolog, úgyhogy én most változtattam, és arra gondoltam, hogy azt mesélem el nektek, hogy van egy másik szervezet, ahol dolgozom, azok mellett az irodalmi kávéházak mellett, amire most a Linda utalt, már van több is, a Hadik mellett most már a New York kávéháznak is szervezem a programjait. Ezt a szervezetet úgy hívják, hogy Haver vagy. Ez egy társaság, ahol most már több mint 6000 tagunk van, és a sokszínűségre épül a tagság. Az a lényege, hogy legyen egy hely, vagy legyen egy közösség, ahol összetartozunk. Egy olyan hely, ahol mindenki jól érzi magát, nincsen ilyen VIP érzése senkinek, ha szép, ha nem szép, ha egyetemista, ha utcaseprő. Különböző programokat szervezünk, és itt 3 éve kezdtük el a fiatalok gyűjtését és a programok szervezését, és én azt mondtam a társamnak, Kéri Csabának, akivel dolgozom, hogy én akkor művészeti, irodalmi programokat szeretnék ebbe a társaságba hozni. Először 20-30-an voltunk, ebből lett most ez a 6000 fő, és elkezdtük, először a lakásomon tartottunk különböző irodalmi foglalkozásokat, ez volt az Olvas Haver, mert ugye mindenben benne van a haver volt szó, és szépen jöttek a fiatalok, de amikor a Linda, amire utalt, a Hadik Irodalmi Szalon megalapítottam, amit majd mindjárt elmesélek, hogy hogyan is történt, akkor mondtam ennek a bizonyos Csabának, hogy te Csaba, nekem van egy ötletem, ez. És mondta, hogy figyelj, Anna, 2011-10-et írunk, senkit nem érdekel az irodalom rajtad kívül, hidd el, tehát a BTK-ra belépsz, és ott ez egy baromi izgalmas dolog, meg a te családod nyilván már megvan fertőzve, tehát Juhász Ferencnek hívják az édesapomat, tehát Juhász Ferenc mellett nyilvánvaló, hogy téged érdekel az irodalom, de hidd el, hogy a fiatalokat ma már nem ez érdekli, hanem a számítógép, meg a budizás, meg minden más. És természetesen engem is mindenki le akart beszélni a szalon megalapításáról, ami egyébként most már ez a 3. évadunk, és nagyon jól működik. És pont a mai nap történt az, hogy most először volt, hogy a következő hétfői rendezvényemre, ahol Körösi Zoltán lesz a vendégem, egy író és a Budapest Bár tagjaival fogunk beszélgetni kávéházi cigányzenéről, elfogadásról, irodalomról és összefüggésekről. És ma volt először, hogy 3 év után a Haver vagyos hírlevélre kiküldtük ennek a programnak a hírét, de direkt nem akartam túl korán kiküldeni, tehát hogy egyetlen csak egy ilyen biztonsági e-mail volt, hogy 20 embernek fenntartok helyet, akinek van kedve jönni hozzám a New York kávéházba erre az irodalmi programra, és 2 óra alatt több mint 80-an jelentkeztek, ami nekem most egy nagy sikernek számít, hogy a tagjainknál, ahol tényleg nagyon különböző emberek vannak, az irodalom vagy az irodalomhoz kapcsolódó programok lehetnek most már sikeresek és látogatottak. De ez volt a bevezető. És igazából onnan kezdem, hogy számomra nagyon régóta, akár olvasás élményben is egy téma nagyon-nagyon foglalkoztatott, akár az esteknél is, ebben a bizonyos hadik irodalmi szalomban is régóta egy visszatérő sorozattá vált, ez a generációk estje, mert izgatott az, hogy az én életemben az, hogy irodalommal foglalkozom, valahol egyértelmű, valahol viszont, ahogy látom más művész gyerekeknél is, ez egy kérdés, hogy egyáltalán letagadni, nem letagadni, ezzel foglalkozni, továbbvinni, sikeresnek lenni ugyanazon a szakterületen, vagy ugyanazon a művészeti területen, ahol mondjuk a felmenő foglalkozik, ez hogy működik, és mennyire lehet. És izgatott az a kérdés, hogy vajon azon kívül, hogy arcot, vagy mozdulatot, vagy talán szemléletmódot öröklünk a felmenőinktől, a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől, ezen kívül sors, vagy életpálya vonzalmat is öröklünk-e. Tehát benne van a sorsunkban az, hogy én egy költőlányaként irodalommal foglalkozom, mennyire meghatározza az a közeg, amiben felnövünk, mennyire lehet ellene lázadni, vagy mennyire akarunk ebből kitörni, vagy mennyire természetes, hogy ezzel foglalkozunk tovább. Az én életemben ez valóban az első perctől meghatározó, és nagyon erős volt, mivel az édesapám most 85 éves ebben az évben, tehát nagyon nagy a korkülönbség köztünk, egy késői gyermek vagyok, ahogy a nővérem is, ő 1 évvel idősebb nálam, és nagyon egy nagyon zárt családi légkör volt, és egy nagyon zárt művészeti légkör, tehát minden héten ebédek és vacsorák voltak hétvégenként, ahol az édesapám barátai, Csányi Vilmostól, Petrovics Emilig, Konok Tamástól, ha most itt vagyunk az ELT-n, akkor Szabó B. Istvánig, vagy Kulcsár Szabó Ernőig ott voltak, és kiskoromtól kezdve nyilvánvaló, hogy viselkedni kellett tudni, beszélgetni kellett tudni, köztük nőttem föl, tehát nekem nagyon-nagyon kevés velem egykorú ismerősöm vagy barátom volt, mert mindig az édesapám barátaival voltunk. Szoktam mondani az estjeimben, amikor ilyen generációkról beszélgetünk, hogy szerintem nálam többet senki nem látta a különböző múzeumok, például a Szépművészeti Múzeumnak az egyiptomi gyűjteményét, nyilván egyébként ezért festem így a szemem, de tényleg, tehát hogy annyira sokat minden hétvégén jártunk kiállításra, és tehát ez a kultúra légkör, meg az, hogy tudjunk beszélgetni, meg olvasni, és erről beszámolni a édesapám barátainak, vagy a szüleim barátainak, ez teljesen egyértelmű volt. Így is nőttünk föl, de mégis meg kellett találni az utat. Tehát az, hogy én mi az a kicsi rész, amit kiválasztok, és ami nekem meghatározó, és ami aztán végül is az én pályám lesz, ez egy hosszabb folyamat volt, mert a gimiben, a Toldiba jártam, ott egyetlen nem voltam jobban fogékony az irodalomra szerintem, vagy a kultúrára, mint más, tehát teljesen átlagos kamasz voltam, és azt tudtam, hogy nem reál, hanem inkább humán, de hogy pontosan mi lesz velem, azt még nem tudtam. És nekem is van egy hasonló élményem, mint azt hiszem, a Viki mondta az előbb, hogy egy társaságban volt, és amikor azt mondta, hogy ő bölcsész, akkor mindenki nagyokat nézett. Amikor én mégis a magyar szakra felvételiztem 1 szakra, itt az ELT-n, a Toldi után, akkor valamilyen társaságban elmentem, és a barátaim között volt egy-kettő, akit nem ismertem, oda vetődött hozzánk, és kérdezte egy srác, aki nyilván fel akart szedni, hogy mivel foglalkozom. És mondtam, hogy hát, hogy pont most baromi boldog vagyok, most vettek fel az irodalom szakra, és hát végre ott vagyok, ahol a helyem van. És így rám nézett, és mondta, hogy hát szerinte ez egy óriási nagy hazugság, mert a magyar szakosok nem így néznek ki. Kérdeztem, hogy néznek ki a magyar szakosok, tehát hogy mi az, ami nyilván akkor ez is a felvétel része, de hát volt egy nagy adag sztereotípia, egyébként a későbbiekben ezzel is szerettem volna egy picit küzdeni, vagy inkább megváltoztatni, hogy az emberekben ne legyenek ilyen külső jegyek alapján való ítélések, se pró, se kontra. És amikor az egyik nagy fordulat, vagy az egyik dolog, amit azt mondom, hogy mindannyiunknak kell, vagy nagyon, nagyon jó, hogyha van ugye egy célunk, amit szeretnénk elérni, és a másik az, hogyha nyitott szemmel járunk, tehát felismerünk helyzeteket, mert anélkül nem nagyon lehet előbbre jutni, hogyha nem nem ismeri fel ezeket a dolgokat. Az egyik nekem az volt, hogy nagyon szoktam figyelni az álmaimra. Egyébként erről Bartis Attilával rengeteget beszélgettünk, mert ő tényleg nagyon, nagyon nagy álomfejtő, és minden álmát felírja, és aztán ezt elemzi könyveibe is. És azt álmodtam, hogy én Olaszországban vagyok, Olaszországban járkálok, és ott olyan volt, mintha hazaérkeztem volna, és felkeltem, és mondtam édesapámnak, hogy egyszer megvilágosodtam, és azért lettem én egy szakos magyar szakos, mert nekem olasz kell tanulnom, ha bár a toldiban angol franciát tanultam. És mondta, hogy hát ennél mi sem egyszerű, bátba laksz szépen a Bródi Sándor utcai olasz intézetbe, és menj be, ott akkor még a Pressburger György volt az igazgató, és mondta, hogy őt ismeri, tehát ennyit tud nekem segíteni, hogy nyugodtan mondjam, hogy ki vagyok, és kérjem, hogy a legjobb tanárhoz kerüljek, milyen tanárok vannak, hogy van az egész, és felvételezzek oda. Ez meg is történt, ez még évelején volt, és egy nagyon jó olasz tanárhoz kerültem, és hát nyilván, amit az ember szeret, azt ugye könnyen meg tudja csinálni, baromira élveztem az olasz tanulást, és akkor itt jött a következő izgalmas pont, amikor ennek a kurzusnak a vége volt, karácsony, akkor felmentem a Giorgio Pressburgerhez, és megköszöntem neki ezt a tanárt, és mondtam, hogy szeretném folytatni az olasz tanulmányaimat, mert nagyon-nagyon megszerettem, és valamit ezzel szeretnék kezdeni a későbbiekben, és mondta, hogy milyen szuper, elkezdtünk beszélgetni, amikor bekopogott a titkárnő, hogy egy vészhelyzet van, mert egy kisfiúnak, vagy egy kisfiúnak, hát egy diáknak diák a vonalban van, és le kell mondani az egy hónapos perugiai ösztöndíjat, mert megbetegedett az édesanyja. És hát ez egy olyan helyzet, ami, szóval az élet sajnos ilyen, mert valakivel jó, és valakivel ugyanaz a helyzet, pont az érem másik oldal pedig rossz. Ennek a fiúnak ez volt a nagy vágya, gondolom, hogy kimenjen Perugiába egy nyári egyetemi egy hónapot kint tölteni egy ösztöndíjjal, de sajnos le kellett mondani ezt az utat. Én meg jókor voltam jó helyen, és rám nézett a Giorgio Pressburger, és kérdezte, hogy ha már így alakult, akkor nincs kedvem kimenni egy hónapra Perugiába augusztusba. Ez pont 2011-ben volt, hát mondtam, hogy de van, és így kezdődtek az olasz tanulmányaim, ki is mentem, ugye akkor volt szeptember 11, amikor az olaszok amúgy is teljes káoszosak, de nem is ment se vonat, se semmi, tehát nem tudtam hazajönni. Tehát ez az olasz út, ez a perugiai út meghosszabbodott 3 hét Rómával. Amikor nem mentem a Magyar Akadémia igazgatóhoz, akkor Csorba László volt, és elmondtam neki, hogy teljesen bele vagyok zúgva a nyelvbe és a kultúrába. És kitaláltunk egy ösztöndi témát, amivel én végül 5 évet jártam a ELTE mellett a Sapienza Egyetemre, és ott kutattam, és ott tanultam, irodalommal foglalkoztam ott is. És itt már a másik pont, tehát amit mondtam, a családi szalonok, tehát hogy nálunk milyen szalonok voltak, ami nagyon meghatározó, itt Rómában a másik pont volt, mert a szakdolgozatomat a 49 utáni, 91-ig tartó római katolikus magyar emigráció csoportosulási pontjaiból írtam. Többek között Szőnyi Zsuzsának a Tíznya Kocsma nevű szalonjából, amit ugye a lakásába üzemeltetett a férjével együtt, és igazából az emigráció egyik központi bázisa volt, ahol akár találkozók, be lehetett esni, levelezések, könyvterjesztések, és rengeteg minden történt. És hát én minden szombaton ott voltam Zsuzsa néninél, nagyon sokat beszélgettünk, felvettük ezeket a beszélgetéseket, és hát a szakdolgozatom egyik bázisa lett. Amikor hazajöttem 5 év után ide diplomázni az ELTE-re, akkor már éreztem, hogy valamit szeretnék kezdeni az irodalommal, azzal is, hogy milyen kapcsolataim vannak, tehát hogy a kapcsolatrendszeremet felhasználjam, és arra jöttem rá, hogy amit én tudok adni, nem végeztem el a tanári szakot, és az írói gén azt szerintem nincs bennem, tehát én nem vagyok alkotóművész, viszont arra jöttem rá, hogy egy dolgot tudnék szerintem csinálni, átadni mindazt, ami nekem természetes. Tehát az, hogy természetes felhívni az Eszterházi Pétert, vagy a Kányadi Sándort, és átmenni hozzá, és hogyha nekem ez ennyire egyszerű, és ennyire klassz, és ennyire értékes esték születhetnek abból, hogy én átmegyek valakihez, és spontán része vagyok az irodalom történetnek, akkor minden lehetne ezt nagyba csinálni, és úgy fogyaszthatóvá tenni, hogy ezt minél több fiatalhoz, minél több emberhez eljuttassam. Ez volt az alapkoncepció, és összeszedtem a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban, tehát amiket eddig láttam. Egyébként Olaszországban is rengeteg rendezvényre jártam, és figyeltem azt, bevallom őszintén, hogy én mind unatkozom. Tehát rengeteg könyvbemutató volt, elmentem, és tényleg halálra untam magamat, mert ugye az összes arra a sémára épült föl, hogy kiül egy ilyen klassz fotelba egy író, mellette egy irodalomtörténész, és belsős nyelv, nyelven, irodalomtörténeti nyelven elemeznek, nyilván ők tök jól értik, és van is értelme annak, amiről beszélgetnek, de ez nagy közönség számára nem eladható. Tehát ez az irodalomtól szerintem elidegenít. És próbáltam egy olyan modellt felépíteni, hogy hogy lehetne azt a művészeti ágat, ami egyébként nyilvánvalóan a művészeti ágak közül a legmagányosabb, mert ha belegondolunk, akkor ugye egy koncertre társas, tehát egy haverunkkal, vagy a szerelmünkkel, vagy a barátnőnkkel elmegyünk, ugyanaz a helyzet a képzőművészettel, a tánccal, a színházzal, de nagyon ritkán van az, hogy felhívunk három embert, hogy figyelj, Judit meg Kata, gyere már át hozzám, és olvassunk. Tehát ez elég ritka dolog, de mégis azt az időt, amit az irodalommal foglalkozunk, vagy ami jó, szoktam én is ért csinálni, de csak a Zsuzsi nézett, jó, de van ilyen program, csak ritkább, mint az, hogy elmegyünk színházba. Ugye ezt az időt, amit ezzel töltünk, tehát magával az olvasással és az irodalommal, ezt hogy lehet minél szélesebb körbe megvilágosítani, hogy ezek nagyon fontos időszakok, és nagyon fontos tevékenység, mert ezen múlik nyilván az, hogy hogy állunk ki a színpadra, hogy beszélünk a másikkal, hogy tudunk hozzászólni, mennyire vagyunk, mennyire lapítunk egy padba, mennyire lapítunk egy társaságba, mennyire lapítunk a felnőttek között. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden múlik azon, hogy mit olvasunk, mennyit és hogyan, és erről tudunk egymással beszélgetni. Hazajöttem, és valóban, ahogy Linda mondta, a Könyvkiadók Egyesülésénél dolgoztam, és aztán pont a saját céljaim, és annak azért, mert mertem valami nagyot álmodni ennek, aztán be is dőlt a munkahelyem, mert a főnököm kirúgott, pont most volt egy éve, úgyhogy pesgőt mondottam előző héten, mert ennek is köszönhetem azt, hogy végül is önállóan dolgozom most. Egy nagyon értékes 6 év van mögöttem, 6 évig szerveztem az összes könyvásáron a világban mindenhol a magyar jelenlétet. Tehát azt, hogy nézzen ki a magyar stand, milyen könyvek legyenek, mind a 500-600-et mondom, se kell, hogy el kellett olvasni, mert nekem ezeket kellett bemutatnom a külföldi kiállítók felé. Milyen írókat hívjunk meg, melyik országban milyen író van, melyik országban milyen könyvásának milyen arculata van, és hogy van ez. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt, amellett ugye Budapesten van 2 könyvvásár, az ünnepi könyvhét, ami mindig nyáron van, meg a Nemzetközi Könyvfesztivál, ami áprilisban, tehát most volt nemrég, a millenárison. Ez egy nagyon-nagyon hasznos 6 év volt, mert megtanultam azt, hogy kell nagyba szervezni, tehát hogy kell összefogni 300-200 kiállítót, és megszervezni díszvendégségeket, tehát mit tudom, pár éve az Európai Unió volt a díszvendég, tehát minden országból érkeztek kiállítók, díszvendégírók, programok, tehát ez egy nagy kaliberű dolog, és itt egyedül én szerveztem a nemzetközi vonalat. De azt vettem észre, már közben indult a hadik irodalmi szalon, ami ugye a rövid története annyi, hogy szinte jókor voltam jó helyen, mint az olasz ösztöndíjnál. Tehát én a Bartók Béla úton lakom, és a hadik kávéhez ott van a Bartók Béla úton, és amiután hazaköltöztem Olaszországból, azt láttam, minden nap elmentem előtte, és láttam, hogy ki van írva, hogy nem sokára megnyílik a hadik kávéhez. Az én fejemben pedig elkezdett már minél jobban összeállni, és ezt már le is írtam otthon, hogy mi lesz az első sorozat, amit én szeretnék. Tehát hogy kapcsolom, hogy népszerűsítem az irodalmat, vagy hogyha nem félünk ettől a szótól, akkor hogy hozom divatba az irodalmat, nem csak bölcsészek számára, meg az írókat. És leírtam minden gondolatomat, hogy szeretném összekapcsolni társművészetekkel, és olyan esteket létrehozni, ahol szinte minden érzékre hatok. Tehát amellett, hogy van egy beszélgetés egy íróval, és nyilván itt most hagyjuk el az elsőt kérdést, hogy ki hol született, vagy nem tudom mi, hanem valami érdekessel kezdjük el. Legyen közben zene, legyen közben akár vetítés, és egy picit közvetlenül mutassunk meg olyan alkotókat, ne így a színpadon, hanem egy légtérben, tehát ne piedesztálon, és ne kiemelve az írókat, vagy képzőművészeket, hanem egy térben magunkkal, és közvetlenséget mutatva a beszélgetés által. Ezeket leírtam, átmentem a hadikba, és kiderült, hogy egy ismerősöm vezeti a hadik kávéházat, vagy fogja vezetni a hadik kávéházat, úgyhogy ő meg nagyon üdvözölte ezt az ötletet, és el is kezdődhetett a sorozat, mert pont volt szintén a véletlen egy pályázat, amit én megpályáztam 3 napon belül kellett beadni. Én ezt megpályáztam, és kaptam támogatást, ez nem egy állami pályázat volt, hanem egy egyesületnek a pályázata, és elindulhatott a hadik irodalmi szalon. Ez volt ugye, ami eddig vezetett. A hadik irodalmi szalont, ahogy mondtam az előadásom legelején, hogy nagyon sokan le akartak róla beszélni, hogy nem lehet megvalósítani. Egy év után volt az eredmény, hogy a legsikeresebb független kulturális programsorozattá nyilvánították. Ez most a 3. évünk, És valóban igazából nem is tudok, nagyon-nagyon sok mindenki volt nálunk, tehát most kezdhettem most Piró Györgytől, Eszterházin keresztül, Lator Lászlóig, Kányedi Sándortól, tényleg, akit el tudunk képzelni, és ugyanígy zenébe Bogányi Gergőtől, Sebestyén Mártaig, képzőművészetbe is. Tehát nagyon-nagyon sokan voltak, és amire külön büszke vagyok ezzel kapcsolatban, hogy mindegyik rendezvényünk teltházas, pedig igazából csak a közösségi oldalakon szoktam hirdetni a rendezvényeket, meg van egy levelezési listán, és nagyon sok egymásra hatás született, tehát ami az egyik legklasszabb, hogy ezek a tematikus estek, amikről beszéltem, hogy generációk estje, volt egy másik estünk, ahol az Ecce Homo esten fiatal, de nem pályakezdő férfiakat hívtam meg, olyan művészeket, az irodalom, a képzőművészet és a táncművészet területéről, akik valami különlegeset elértek. Az egyik vendégem Grácsó Krisztián volt, a másik pedig Szabó Balázs, és most bevallom, ezt egyébként a Balázs nem tudja, én Fogarasi Lacit, azaz Janderbolt akartam meghívni, aki pont akkor fejezte be a lemezét, és egyébként el is vállalta, és nagyon, nagyon jóba vagyunk, de beesett neki egy prágai felkérés, és mondta, hogy a lemeze miatt ez neki most fontosabb, mint egy beszélgetős este részt venni, és ne haragudjak ezért. Mondtam neki, hogy nem haragszom, hanem keresek egy másik zenészt, ez lett Szabó Balázs, a kecskeméti fiú, aki irodalom és versfeldolgozásokat csinál, egyébként fantasztikus a srác, de én is ott ismertem meg a Hadikba személyesen, mert előtte csak a neten foglalkoztam vele. Röviden összefoglalva, nagyon-nagyon szuperül sikerült az este, és annyira megszerette Krisztián Balást, hogy ő mint Frissegon díjas író, ugye jelölhetett társdíjra egy társművészeti ágak valamelyik két képviselő alkotót, és a Balást jelölte, és ez igazából a Hadik Irodalmi Szalonnak volt köszönhető. Tehát ez volt az egyik, ami kifejezetten meg kézzelfogható siker volt a teltházas estéken kívül, hogy alkotók között is elindul a párbeszéd, és tudnak egymásra hatni, és tudnak egyedi együttműködések is létrejönni. Most ott a harmadik évadunk van, ami fejlődés, hogy gondoltam, hogyha Budán bevettem az egyik ilyen híres kávéházat, akkor legyen Pesten is egy másik, és elkezdtem tavaly tárgyalni a New York kávéházzal, aminek következtében márciusban megszületett a megállapodás, és most már megszületett a New York művész páholy is ugyanezen az alapon. Tehát ugye a művészeti ágak találkozásával különböző irodalom központú esteket hozzunk létre, vetítéssel, beszélgetéssel, élő zenével. Ennek lesz most hétfőn a következő száma, és minden hónapban kettő van. Ami nagyon érdekes még, hogy ezen kívül is próbáltam, vagy próbálok minél szélesebb körben az irodalom terjesztésével foglalkozni, és ezek mellett a rendezett irodalmi estek mellett most például a legújabb, hogy egy olyan alapítványnál dolgozom, és ezt is szeretném bekapcsolni az irodalmi estek sorába, picit máshogy, ahol állami gondozott fogyatékkal élő gyermekek vannak, 29-en pontosan, ők fönn vannak a Széchenyi hegyen, és a Libri, ami a fedő, vagy minden munkámat összefogja, ez a vállalat, a Libri támogatásával, most megalapítottuk a Mese Kuckó nevű helyet, az egyik Libri könyvesboltban, ennek az a lényege, hogy az irodalom legyen egy olyan kapocs, itt most már beteg és egészséges gyerekek életében, ahol tudunk adni egyfajta hitet, és egyfajta bátorságot az egészségeseknek és a betegeknek, hogy együtt töltsenek időt, és az olvasás és a mese és az írott szöveg által, akár ezt élővé varázsolva, élményt adjunk és segítsünk a gyerekeknek. Úgyhogy a munkám sokrétű, és azt hiszem, hogy a határa csillagos ég, de most például ezt a meghívást nagyon szépen köszönöm a Lindának, mert hát ha valami érdekeset tudtam mondani. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Tényleg elképesztő az életutad, úgyhogy majd még a beszélgetésen biztos mesél róla Anna. Hát eljött a negyedik előadónknak az ideje, aki ő az egyedüli, akit nem ismerek ebből a csapatból, de nagyon örülök, hogy eljött és részt vesz ezen az eseményen. Itt tanult szintén az egyetemen filmszakon, filmrendező akart lenni, de jobb ilyen weblapokat szerkesztett. Majd álmodott egy óriásit egy barátjával, és létrehozott
egy ellenjutó volt, ha így lehet fogalmazni, egy hiánypótló adatbázist, ahol kisfilmeket gyűjtenek össze, és ezeket teszik közzé ingyenesen, úgyhogy a továbbiakat meg elmondja ő maga, Deák Dániel.
Ezeket honnan tudtad? Ügyes vagy. Sziasztok, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és nagy büszkeség itt állni, mert sokat ültem ott, és akkor nem gondoltam, hogy valaha itt fogok állni. De az első ebben a teremben megélt élményem az nem volt ennyire pozitív, mert itt volt a nagy beiratkozás, akik ide jártak, azok talán emlékezhetnek rá. Ez egy ilyen szörnyű kafkai pillanat volt, hogy mindenféle lapokat ki kellett tölteni, és akkor szembesültem azzal, hogy Deák Dávidként szerepelek a regisztrációs lapon, és onnantól kezdve körülbelül egy ilyen két hónapos, mindennapos tortúrám volt az, hogy az identitásomat visszaszerezzem, és az indexembe aztán a saját nevem kerüljön be. Úgyhogy, de ezek a dolgok, ezek azt gondolom, amik végigkísérték egyébként az egyetemi karrieremet, a bürokráciával való hadakozás, abban erősítettek nagyon meg, vagy nagyon erősen, hogy nincsen lehetetlen helyzet. Tehát, hogyha mondjuk az ember azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon olajozottan működő gépezetben kell, hogy végigcsinálja az egyetemi karrierjét, akkor talán nem tapasztalja meg azt, hogyha háromszor megy vissza egy hivatalba, akkor lehet, hogy elintéződik valami, hogyha elsőre azt mondja valaki, hogy nem, akkor lehet, hogy harmadikra mégis azt mondja, hogy igen. Szóval ezek a dolgok, ezek sokat erősítettek rajtam, de azért szerencsére nem csak ennyit szedtem össze erről az egyetemről, legalábbis azt remélem, hogy ez így van, mert hogy nagyon nagy idealizmussal érkeztem ide, annak ellenére, hogy tényleg filmrendező akartam lenni, és nem az elméleti része érdekelt annyira a dolognak, de azt gondoltam, hogy az elméleti alapokról kiindul, ki lehet valami nagyon nagyot találni, amit aztán meg... ahol nem először ültünk akkor, és kitaláltuk, hogy jó, akkor most csinálunk valamit. Tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen, akkor már harmad-negyedévesek voltunk, és volt egy ilyen kényszerítő erő, hogy előbb-utóbb valami meg kell élni, és a film rendezés az akkor nem tűnt egy annyira biztató perspektívának, és akkor kitaláltuk, hogy az internet az akkor egy ilyen elég friss dolog volt, közben rövid filmeket készítettünk sorra, amiket az volt az alapélményünk, hogy nem lehetett megnézni sehol. Tehát jó esetben beválogatták fesztiválra, még jobb esetben tévékben levetítették, lehető legjobb esetben moziforgalmazásba került, ez velünk sose fordult elő egyébként, de másokkal sem nagyon. És kitaláltuk azt, hogy az internet, az tök jó, tehát ott elküldjük egymásnak a képeinket, elküldjük egymásnak a verseinket, szövegeinket, cikkeinket, mindenfélét. Akkor még nem volt Facebook, meg nem volt, még IVIV se nagyon volt, vagy talán az akkor bimbódzott. YouTube meg szintén nem volt, és mi nagyjából meg kitaláltuk a YouTube-nak a koncepcióját, hogy egy olyan honlap, amire fel lehet tölteni videókat, azok többnyire szerintünk rövidfilmek lettek volna, és azokat meg tudjuk mutatni ilyen módon a barátainknak, ismerőseinknek, üzletfeleinknek, és ez akkor milyen jó lesz, mert akkor nem kell DVD-ket írni, ami mindig tönkre megy, meg nem kell ilyen betítéseket szervezni, hanem egyszerűen meg tudják nézni az emberek a filmeket. Tök demokratikus elképzelésnek tűnt ez, azt gondoltuk, hogy legyen ingyenes az egész, és jusson hozzá mindenki ehhez a tartalomhoz, és szuper jó volt ez a beszélgetés, aztán utána kikértük a következő sört, és ez egy időre annyiban maradt ez a dolog. És aztán nekem volt egy másik nagyon jó barátom, aki még szintén nagyon jó barátom, de ő aztán a Dazó operatív részében már nem folyt bele, ő pedig egy informatikus volt, és ő kb. Elmagyarázta ennek az alapjait, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. És akkor ez ilyen hirtelen eléggé megvalósíthatónak tűnt. És aztán egyik nap hallottuk, hogy ezt megcsinálták Amerikában, úgy hívják a YouTube, és akkor hirtelen azt gondoltuk, hogy jó, akkor megint beülünk a cukrászdába, vagy ezúttal nem lógjuk el a szemináriumot, és sikerül talán valamit ott megtanulnunk, amit majd jól meg fogunk tudni csinálni. De aztán gondolkodtunk ezen, hogy jó, hát ott nagyon sok ilyen vicces videó van, videoklippek, legurul a kismacska a lépcsőn, ehhez hasonló produkciók, de hogy a rövidfilmek igazán nem kaptak ott szerepet. És azt gondoltuk, hogy igenis szerepet kéne, hogy kapjanak, és ehhez kell egy dedikált platform, egy olyan felület, ahol csak ezek vannak ott, és nem veszik el a sok szemét között az érték, hogyha beszéltek így a saját filmjeinkről, mert itt elsősorban akkor még erről volt szó, hogy a saját és a barátaink filmjeinek csináljunk felületet, és ez el is kezdődött, szépen lassan a zseppénzünkből megcsináltuk, összekalapáltuk, igaz, ilyen garázsproduktum lett, de ahhoz képest tök jól sikerült, és nagyon népszerű lett a filmes körökben, tehát elkezdték használni a magyarok. Ja igen, ez nagyon fontos volt, hogy angolul csináltuk meg, mert azt már ilyen, így észteltük itt az egyetem falai között is, meg mindenhol, hogy ez a magyar filmes közeg, ez nagyon-nagyon szűkös, és szerettünk volna kifelé nyitni, és szerettük volna azt, hogyha ez az egész ez piaci alapon meg tud élni, tehát hogyha nem különböző támogatásokért kell kuncsorognunk, nem vagyunk idekötve a magyar ilyen feudális filmes viszonyok közé, amik akkor nagyon ellenszemesek voltak nekünk, most is azok egyébként, hanem akkor legyen ez egy nemzetközi dolog. És nemzetközileg is elkezdték használni, tehát voltak külföldi filmes barátaink szerencsére, akiknek elküldtük, ők föltöltötték, ők továbbküldték a barátaiknak, tehát minden úgy történt, mint a mesében. És akkor ez így ment előre ennek az oldalnak a története, ezt hobbiból csináltuk 0 forintból, voltak befektetők, akik szerették volna megvásárolni, de akkor megbeszéltük, hogy nem adjuk el, mert hogy ez most még nincs olyan állapotban, meg ez különben is az egy ilyen... Tehát nem akartuk, hogy az egésznek az idealizmusába bele csöpögjön bármi más egyelőre, és kinéztünk egy Európai Uniós pályázatot, valahogy ez szembe jött velünk, a média program az Európai Uniónak az a szervezete, amelyik ilyen különböző audiovizuális projekteket támogat, filmeket, stb. És oda pályáztunk, és amit az Anna is elmondott, hogy mindenki próbált lebeszélni, mindenki azt mondta, hogy ez nem nektek szól, ez több millió eurós projekteknek van, meg 100 éve létező cégeknek, tehát mindenkinek volt valami nagyon hasznos hozzászólása ehhez. De mi mégis beadtuk, ami olyan volt tényleg, mint a tanulmányi osztályon harcolni az érdekeinkért, és aztán sikerült ez a pályázat legnagyobb meglepetésünkre, ami egy ilyen nagyon nagy dolog volt, mert nagyon sokan pályáztak, 100-an és 10-et támogattak, körülbelül ilyen arányban, és hát soha nem pályáztunk még ilyenre, tehát nem tudtuk mi az, hogy üzleti terv, az Excel táblával is ilyen nagyon, nagyon távoli kapcsolatot ápoltunk csak addig. És aztán hirtelen akkor egy professzionális közegbe került ez az egész, tehát hirtelen elszámolásokat kell csinálni, pénzeket kellett kifizetni, bevételeink azok nem nagyon voltak az elején, tehát azzal legalább nem kellett foglalkozni, de hogy mégis át kellett venni egy ilyen nagyon, nagyon hideg és nagyon racionális gondolkodásmódot, amit nehéz volt ezzel az idealizmussal összeházasítani. Különösen úgy, hogy amit azóta is nagyon hiányolok az itt megszerzett tudásomból, hogy ehhez semmifajta iránymutatást nem kaptunk. Tehát én nem tisztában vagyok, hogy nem a közgazdasági tanulmányokat folytattam itt ebben az iskolában, se a középiskolában, azt hiszem, ott érdemes lenne ezzel foglalkozni. De azért valami kapcsolatot az életnek ezzel a szeletével szerintem fel kellett volna építeni, már ezekben az években, vagy legalábbis a lehetőséget meg kellett volna erre adni, de hogy ezeket nem nagyon kaptuk meg. Tehát még a filmszakon sem, ami egyébként egy elég gyakorlatias, vagy egy olyan képzés, aminek van gyakorlatias része, és ott sem volt egyértelmű az, hogy hogyan kell egy picit a piac alapján, egy picit a munka világában ellavírozva gondolkodni. Ez nagyon kemény feladat volt, hogy ezt élesben kellett megtanulni, úgyhogy nem játékpénzzel játszottunk, hanem valós pénzzel. Még akkor is, hogyha ezt az EU adta, de ez egy nehéz feladat. Hogy azt gondolom, hogy pont ez 5 év alatt bebizonyosodott, hogy ezzel olyan bizalmi és szakmai tőkét szereztünk, vagy építettünk föl, ami később olyan helyzetekben, amikor már pénzről van szó, vagy amikor már az anyagiak világában is valamit produkálni kell, akkor olyan bizalmat fektetnek belénk azok a cégek, akikkel hosszú ideig ápoltuk a kapcsolatot, hogy most már szívesen fizetnek nekünk különböző dolgokért. Ez az üzleti modell, ez egy nagyon központi kérdés a mai napig, és nem csak nekünk, hanem az egész szektornak, az tulajdonképpen az egész filmforgalmazásnak, de különösen az internet és a film kapcsolatában nagyon nehéz megtalálni, hogy a pénzt azt hogyan lehet ebbe a rendszerbe beépíteni, mert ugye ismerjük azt, hogy csak hírből, hogy mindenki torrentezik, és hogy a filmekért nem szokás fizetni, és ezen az szerintem nem is nagyon lehet változtatni, tehát az interneten nem nagyon fognak fizetni egyes filmekért az emberek, hanem azt kell valahogy kitalálni, hogy más platformokon hogyan lehet azt a pénzt visszaszedni, amit egyébként az interneten nem költenek el, viszont a promóciónak nagyon nagy szerepe van, tehát ott nagyon sok emberhez el tud jutni, vagy hogy milyen olyan modellekben lehet mégis a pénzt becsempészni ebbe a rendszerbe, ami aztán nem. Egyrészt a filmkészítőnek is jó, hiszen végre kap valamennyi pénzt a filmjéért, annak is jó, aki ezt a rendszert felállítja, és annak is, aki annak meg az jó, hogy keveset kell fizetni, aki végül is fizet érte. De nem csak a pénzről akarok beszélni, mert ez itt a BTK-n az elég borzasztóan hangzik, vagy hangzana, hogy így jöttem ki innen, hanem azt gondolom, hogy az tényleg egy nagyon fontos tapasztalat az itt eltöltött éveknek, hogy érdemes hinni dolgokban, és érdemes fölvállalni azt, ezt a bölcsész, de sikeres, ez ilyen eleve nagyon fura, hogy ez között van egy ilyen elemzés, olyan nincs nagyon, hogy közgazdás, de sikeres, vagy mérnök, de sikeres, hogy érdemes volt fölvállalni ezt a bélyeget, amit én is így értem meg, hogy csak most jutott eszembe, hogy mindegyik előadó az lány volt rajtam kívül, én meg első fiú voltam, és úgy kellett ebbe a közegbe belépnem, és aztán a barátaimmal beszélgetnem, akik nem felszedni akartak, de kíváncsiak voltak, hogy mit akarok kezdeni az életemmel, és hát nehéz volt elmondani nekik egy ilyen közgazdász karrierhez hasonló felépítettségű dolgot, de hogy érdemes volt vállalni ezt, mert érdemes volt időt hagyni arra, hogy kitaláljam, hogy mit szeretnék igazából csinálni. Érdemes volt egy ilyen kis mozgásteret hagyni a véletlennek is, hogy hagyjam, hogy sodorjon az élet, és kapjak inspirációkat, és azokkal kezdjek valamit. És érdemes volt tényleg az idealizmusban hinni, mert azt láttam, hogy ez hosszú távon kifizetődik, és hogy tök boldog vagyok, meg szeretem csinálni, amit csinálok. Úgyhogy most én ennyit szerettem volna elmondani, és nagyon várom a beszélgetést, vagy vitát, vagy nem tudom, mi lesz belőle. Köszönöm szépen!
Hát ennyit a vagány bölcsészekről, remélem, hogy most már ti is elhiszitek, hogy igenis van itt helyünk, nem is kicsi, sőt szerintem a bölcsészek egyébként mindenhol ott vannak, és ez így a legjobb gondolat, hogyha így már itt tartunk. Most szeretném meghívni az előadókat egy kis beszélgetésre, amit a Pap Zsuzsi fog levezényelni, én is beülök a köreitekbe, és hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor ne hezitáljon, mert itt az alkalom, hogy kifagassuk, hogy mitől lesz sikeres egy bölcsész, úgyhogy.
Sziasztok, én Pap Zsuzsi vagyok, ahogy a Linda már bemutatott, és én is itt tanultam kommunikáció szakon annó, és szembe a magyar szakon, aztán 2 évvel később a pszichológia szakot is elvégeztem, és én is a útkeresők sorát erősítettem itt a bölcsészkari választáson, nekem is leszögezték először, hogy közgáz vagy jog választak, aztán ez aztán nem ilyen egyszerű, és én mindig pszichológus akartam lenni, aztán ez még mindig a útkeresés része. Újságíróként, szerkesztőként dolgoztam a Moha magazinnál 3 évet, üdv a kollégáknak, és jelenleg otthon vagyok gyesen a fél éves kislányommal, úgyhogy az útkeresés még utána folytatódik, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen befejezett dolog, és szerintem ez az összes bölcsész pályafutásra jellemző, hogy nem egy annyira konkrét és befejezett útunk van, mint néhány más szakmánál, nem annyira egyértelmű, de szerintem ettől izgalmasabb az egész. És még annyit hozzátennék, hogy itt nagyon sok szó van most arról itt a felvételi körüli időszakban, hogy arra a szakokra menjenek az emberek, ami kifizetődő, kézzelfogható GDP-re kimutatható hatása van, mindenki legyen sikeres és gazdaságban aktív, de azt gondolom, ahogy ezt a Viki is mondta, hogy ez nem annyira kézzelfogható, és a szemléletformálásnak és a gondolkodásnak is van helye. Csak egy példát szeretnék mondani a saját ismeretségi körömben, hogy sok olyan velünk egykorú fiatalt ismerek, akik egyetemet, főiskolát végeztek, és de nem bölcsészek, és nagyon-nagyon nehezen raknak össze egy épkézláb olvasható és értelmezhető szöveget. És azt gondolom, hogy a mai világban, aholnak mindenkinek pályáznia kell folyamatosan, ez a bevételek egyik fő forrása, illetve folyamatosan így kommunikálunk egymással. Ez egy olyan óriási előny nekünk bölcsészeknek, ami nem elhanyagolható. És akkor rá is térnék itt a első kérdésre, illetve szeretném biztatni a közönséget arra, hogy nyugodtan kérdezzetek, így kézfeltartással, aztán amint oda jutunk, akkor ennek helyet is adunk, hogy tök jó lenne, ha ez egy interaktív dolog lehetne, hogy nekem ugye vannak kérdéseim a fejembe, gondolom a többiek is szívesen beszélnek, de hogy ti is itt vagytok, és ezért vagyunk itt, hogy ezt így összehozzuk. Úgyhogy az első kérdésem az lenne felétek, hogy nyilván ez egy nagyon más kifutása lenne ennek a kérdésnek, ha egy közgazdász, illetve jogász körökbe tárnél fel, de mi számotokra az, hogy siker? Miért? Mit tartotok ti magatoknak sikernek, sikeresnek?
Ja, megtöröm a kollektív lapítást. Én már mondtam az én beszédem elején ezt a haver vagyos példát, hogy most mennyien jelentkeztek a hétfői estre. De volt szintén egy a haver vagyon belül egy nagyon, számomra nagyon megható dolog, amikor a leges-leges hadikirodalmi szalon volt, akkor annak a legelején nem csak egy tematikus estet építettem föl, tehát ott volt egy ilyen múltidézés, hogy mi volt ez a hadikevéhez kiárt oda, karinti, bőmaranka, verpaléti, boszorkák, stb., hanem egy picit beszéltem a világirodalomról, és akkor még csak havárvagyosok voltak, tehát 25-en leültünk, az est 7 órakor kezdjük, és akkor 6-kor gyülekeztünk, és beszélgettünk. És volt ott egy lány, aki egyébként akkor valamelyik cigaretta cégnek volt a marketing vezetője, és mondta, hogy ez az első irodalmi összejövetel, mert neki sosincs ideje olvasni, meg egyetlen ez az irodalom is olyan, hogy most, szóval akkor már inkább más csinál, de most, hogy itt ennyien együtt, hogy milyen jó, és most pont volt egy órája. És beszélgettünk Várgesz Jószáról, meg Márkezről, tehát ilyen dolgokról, elmondtam az én olvasási élményeimet, vagy hogy mit tudom, Várgesz Jószán keresztül Sírét mennyire máshogy ismertem meg, és hogy mit jelent ezáltal így nekem ez az alkotó, meg a képzőművészet, meg minden. És megvárta még a karintis beszélgetést is, és utána másnap csörgött a telefonom, csütörtökön, és ezzel Ázó hívott, úgy hívják, hogy Rita. És mondja nekem a Rita, hogy ő épp a Mamutban van, és egyébként elárulja, hogy ma van a szülinapja. Hát mondom, Rita, boldog születésnapot kívánok akkor ezúttal. És mondta, hogy hát ő csak azért hívott engem föl, mert hogy ő már megbeszélte az anyukájával, hogy ő nem tudom, valami iPad-et akart kérni szülinapjára, de annyira klassz volt ez a tegnap este, és hogy ez most tök hihetetlenül hangzik, de most a Libri-ben van, és mondjam már el, mi volt ez a 3 könyv, amiről beszéltem, mert ő szeretné azokat most megvenni, és persze nem vagy, de hogy akkor most az már nem tudom mennyibe kerülne, tehát ő úgy döntött, hogy akkor inkább ezt kéri. Tehát például ez egy tök nagy siker nekem, hogy lehet hatni emberekre azáltal, hogy elmeséled az olvasási élményeidet, vagy pedig részt vesz egy estén, és lehet, hogy ezáltal megváltozik valami az életében.
Igazából nekem a siker az egy tök szubjektív dolog.
egyszer ezt megkérdezték tőlem, pont a TEDes konferencia kapcsán, aminek az volt a témája novemberben. És akkor is ugyanezt válaszoltam rá, amit most is mondani tudok, hogy nekem az a siker, amikor van valami, amiről azt gondolom, hogy képtelen vagyok rá, de hasonlóan, ahogy az Anita is mondta, hogy nem tudok mégis nemet mondani, és megyek, és kiderül, hogy mégiscsak meg tudom csinálni. És igazából ezek azok az élmények, azok, amikor át tudom lépni a saját korlátaimat, és ezeket én mindig sikernek élem meg, akkor is, hogyha ez egy apróság, vagy egy tök nagy projekt.
Azért ezen fura, nem, hogy minden bölcsészben benne van ez a bizonyítási vágy, hogy mindenki azt mondja, hogy nem, de aztán meg tudom csinálni. Úgyhogy én inkább azt gondolom, sikernek pontotja már ezt, vagy a személyes belső sikeremnek, hogyha nincs ez, hanem csak úgy megtörténnek a dolgok. Hát persze tök jó érzés, ha bizonyos dolgok sikerülnek, de hogy alapvetően én azt annak örülök, hogyha úgy érzem, hogy ezeket a dolgokat sikerült meghaladnom magamban.
Igazából csak azért kérdeztem, mert így rákerestem különböző TED videókra, amikor készültem erre a beszélgetésre, és többek között a siker szót is beírtam a keresőbe, és csupa olyan videó jött fel, ahol különböző közgazdászok beszélgettek, vagy mondtak beszédet arról, hogy lett ekkora halom pénzük, stb. És ezért gondoltam, hogy mi itt más dimenzióban gondolkodunk erről. És akkor itt, hogyha van még valakinek ehhez kapcsolódóan hozzászólás, akkor...
Csak eszembe jutott nekem is egy eset, nem olyan régen, hogy... Hát én mindig úgy próbálom írni a cikkeimet, pláne, hogyha külföldön vagyok, hogy úgy nem tudom, próbáljam elmesélni az olvasóknak, hogy mi itt a helyzet, hogy egy kicsit ilyen megértsék, érezzék, hogy mi is van ott. De én mindig azt gondolom, hát, hogy az ember sok visszajelzést azért nem kap, hogy úgy megírja a cikket, megjelenik, és aztán nem tudja, hogy így ez tetszett valakinek, vagy nem. Legfeljebb a főnöke 3 hónapot egyszer azt mondja, hogy ez most jó volt. De egyszer volt egy ilyen élményem, amikor most novemberben Amerikában voltam, hogy már borzalmasan fáradt voltam az egyik elnökjelölti vita után, és ott az időeltoldás miatt ott már hajnal volt, mire annak vége volt, és egyszerűen nem volt energiám megírni a cikket még aznap éjjel, csak másnap, amikor felkeltem a nyomtatott lapzártára, írtam meg, és az online-ra kikerült egy cikk az MTI-ből, még hamarabb, mert én még nem ébredtem fel. És belenéztem, és ott volt egy komment a végén, hogy mi van már, az Anita nem ébredt fel, azt jobban szeretem, amit ő ír. És én életemben először találkoztam egy olvasóval, akinek, aki tudta, hogy én szoktam ezt írni, és megölt az elméletem, hogy senkit nem érdekel, hogy ki írja a cikkeket.
Köszönöm szépen. Itt beszélgettünk arról, illetve meséltetek arról a történeteitekben, hogy ki mit tudott magával vinni az egyetemről. Erre szeretnék egy kicsit még hivatkozni. Itt Viki mondta, hogy szemléletet, illetve gondolkodni tanult, itt Anita említette a kapcsolati tőkét, illetve te is az egyik haverodat hoztad fel. Én is az egyik évfolyam társamon keresztül kerültem be a magazinhoz, ahol aztán dolgoztam 3 évig. És ezen kívül még ki tudtok emelni olyan dolgokat, ami fontos volt, ami olyan esetleg kézzelfogható dolog volt, ami sokat adott utána a munkátokban?
Nekem egyértelműen a kapcsolatok, tehát ugyanezt már említetted, de én is most így végiggondolom, az első 3 munkahelyemet ennek az egyetemnek köszönhetem. Úgyhogy vagy ismerősökön keresztül, vagy mert kim volt egy plakát, vagy nem tudom, egyszerűen így, mintha így adtak volna kézről kézre, úgyhogy én egyértelműen a kapcsolatokat, és hát arról nem is beszélve, hogy itt mondjuk a legközelebbi barátaim ülnek. Nem csak azért, mert titeket volt a legkönnyebb ide elcsalni, hanem mert ez azóta is töretlen, pedig már jó pár éve végeztünk.
Én mondtam így az előadásban is, hogy nekem a médiaszaknak az első 2 éve volt egy ilyen nagyon, nagyon érdekes választó vonal, mert hogy középiskolában semmi gyakorlatit igazából az ember nem tanul, és így ezt az angol szakról sem mondhatom el, de hogy itt elkezdtünk olyan gyakorlatiasabb dolgokat tanulni, ami aztán nekem egészen amerikáig kitartott, mert ott is hasonló tárgyakat vettem föl, szociológiát és még a gazdaságtant, amit azóta is még az munkámban használok, mert hogy ahhoz, hogy mondjuk egy ország politikai világáról írjak, azért nagyon sokat kell érteni a mindenféle ilyen valóságosabb dolgokhoz, mint az irodalom elmélet, amit szinte nagyon szeretek, de hogy ezt tudom hasznosítani, és nekem ez volt egy nagyon fontos dolog, amit itt ez a szak adott.
én nagyon sokáig szenvedtem attól, hogy úgy éreztem, hogy nincsen szaktudásom. Tehát, hogy ilyen csodálattal néztem az asztalosokat, hogy ők meg tudnak csinálni egy asztalt, meg hogy a programozó meg tud írni egy programot. És akkor ez egy ilyen identitásválság volt, hogy és akkor én. És aztán eljöttem, hogy van ilyen, és hogy ezt itt szedtem össze, hogy meg tudok fogalmazni dolgokat, hogyha egy projektet kitalálok, eleve ki tudok találni projekteket, hogyha ezt kitalálom, akkor meg tudom fogalmazni, hogy mi az, érthetővé tudom tenni más emberek számára, kommunikálni tudok, tehát hogy ez szerintem abszolút egy bölcsész tulajdonság, és ez tényleg fejlődik itt. Tehát azzal, hogy itt azért sokszor ki kell állni, és sokszor el kell mondani különböző helyzetekben elég teoretikus dolgokat, azzal azt hiszem nagyon sokat fejlődik ez a képesség.
Igen, ez az én húgom például építészmérnöknek tanult, és az így tök jó volt a családban, hogy akkor legalább van valaki, akinek van egy rendes szakmája így a következő generációban, tehát hogy abszolút tudok csatlakozni, hogy ez volt egy ilyen kicsit frusztráció, hogy na jó, de mi az a konkrét dolog, amit én tudok. És hát ugye én filozófia szakra is jártam, és nem azért volt nekem érdekes a filozófia, hogy így az élet nagy kérdéseire választ kapjak. Szerintem az elég végzetes, hogyha valaki így akar filozófiát tanulni, mert bemegy az egyik órára, és akkor ott hall valamilyen nagy rendszert, és aztán bemegy a másikra, és aztán ott meg egy másikat, és akkor ez a Úristen. Nekem pont ez a rendszer tetszett. Tehát hogy azok a gondolatkísérletek, hogy hogyan próbálunk a különböző dologba belevinni valami átláthatóságot, és én ezt a rendszer szemléletet tanultam meg a filozófia szakon, ami például a projektmenedzsmenthez nekem iszonyú hasznos. Tehát az, hogy hogyan próbálok megeladni egy projektet, hogyan próbálok rájönni, hogy ennek milyen darabjai vannak, ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, ez például egy olyan készség, amit én itt szedtem föl. Nem tudom, hogy ez elég konkrét, de nekem ez jutott eszembe.
Köszönöm, ez...
Egyébként ezt nem jutott egy dolog, mert hogy tényleg folyamatosan arról beszélünk, hogy nincs önbizalmunk, és hogy mi csak kis bölcsészek vagyunk. Én még annyira büszke voltam arra, hogy egy olyan épületben vagyok, ahol óriási agyak csak azért vannak itt, hogy engem tanítsanak. És hogy akárki kérdezte, hogy én hol tanulok, hát én a bölcsészkaron, és most éppen az indológia szakra megyek, és utána meg beülök egy, nem tudom, egy antropológiás órára, és most éppen szanszkritet tanulok. Egyébként ezt a közgazdát barátaim nem nagyon mondhatták el magukról, úgyhogy szerintem ez egy óriási dolog, hogy itt ennyi mindenbe bele nyúlhatunk, és hozzákezdhetünk, és kipróbálhatjuk magunkat, úgyhogy én továbbra is azt mondom, hogy ez egy szuper jó hely.
Köszi, ezek elég konkrétak voltak. Én a magam részéről annyit tennék hozzá, hogy én például itt újságírás szakirányon, illetve média tanszéken tanultam meg szövegeket összefoglalni. Egy 10 oldalas sajtótájékoztatót, egy rövid hírbe összefoglalni, azért egy elég nagy kihívás, azt gondolom. Ráadásul úgy azt, hogy azt, ahogy a tanárom mondta, hogy Mari néni is értse. És ez lássuk be, ez tényleg egy gyakorlat teszi a mester típusú kihívás, és ez nagyon hasznos volt. Illetve én jártam tanárképzésre, és ott például az volt nagyon hasznos. Ezt most elfelejtettem. Ennyire hasznos volt, bocsánat, ez annyira megvolt az előbb, de akkor... akkor térjünk át a... következő kérdésre. Itt megpedzetted már, Dani, itt a pénzkérdést, és nem tudom, biztos veletek is ezerszer hallottátok még felvételi környékén és utána is, hogy ebből soha nem fogsz megélni, ha csak nem olyan a családod, illetve megfelelően házasodik az ember, de hogy ez így esélytelen, hogy ebből neked valaha pénzed lesz, hogy te bölcsész vagy. És azt szeretném tőletek kérdezni, hogy azért nektek mikorra kezdett úgy viszonylag kifizetődővé válni ez a bölcsészkedés, mert azért lássuk be, ez se egy elhanyagolható téma, hogy az ember valamiből meg szeretne élni, valamiből aztán családot szeretne, valamiből szeretne gyest, vagy nem tudom, meg stb., hogy ez mikor jön el ez a fázis, vagy hogy lehet ezt megoldani?
Hát nálam ugye, amikor volt fix munkahelyem, az ugye nyilván egy másik kérdés, mert ott az ember be van jelentve, és kap egy havi fix összeget. Egyébként ugye 6 évig dolgoztam a Könyvkiadók Egyesülésénél, és az 5. év végén derült ki, hogy mivel én úgy mentem oda, hogy mondtam a főnökömnek, aki a leendő főnököm volt, hogy engem nem érdekel a pénz, mert én csak adni szeretnék. Ezt konkrétan így is vett, és kevesebbet kerestem 5 évig, mint a sofőr, de ezt később tudtam meg, tehát hogy ennyire nem foglalkoztam ezzel. És ugye én közbe kezdtem el a hadik irodalmi szalont, aminek most, hogy így négy szemköz vagyunk, az éves költségvetése nem volt 2 millió forint. Tehát ezt leosztjuk 12 részre, és ebből kell kifizetni egy este mondjuk 4-5 fellépőt, Pajabeától Eszterházi Péterig, tehát ide senki nem azon az árfolyamon jött, amennyiért mondjuk elvállalna máshol, hanem ilyen 10-15 ezer forintokért, de még ebbe se volt benne az, hogy én ezért kapjak valamit, tehát a hadikból én egyetlen soha nem kaptam pénzt, hanem az abszolút egy befektetés volt. És így teltek az évek. Én ugye tavaly óta vagyok szabadúszó, idézőjelben. Vagy hát most már annyira nem, de volt egy időszak, amikor el kellett azon gondolkoznom, hogy tényleg miből szeretnék megélni, mert ez most így szeredemnek nagyon jó, meg tényleg aki fölmegy a Facebook oldalamra, azt gondolja, hogy nekem aztán annyira jól megy, hogy őrület, ami így is van, mert tényleg azt csinálom, amit szeretek, és borzasztóan szeretem ezt csinálni, csak anyagilag kellett ezt átgondolni, és pont most volt az elmúlt fél évben, amikor konkrétan már elkezdtem egy picit arra is odafigyelni, hogy azon kívül, hogy felépítek egy estet, és másnak is adok, nekem is valami pénzem legyen belőle, tehát én is ugyanúgy kifizetem minden nap a bárhol, tehát a boltban nem néznek rám, hogy te vagy az a lány, aki irodalmat szervezel, akkor tessék itt egy kifli, tehát ezt senki nem csinálja, de nekem még mindig ez az építkezés időszaka van, és hozzáteszem, hogy mondjuk engem annyira tényleg nem érdekel a pénz, tehát valószínűleg, hogyha jobban érdekelne az, hogy mennyi pénzem van, akkor nem ezzel foglalkoznék, és nem így csinálnám, de nagyon sok olyan barátom van pont a Havárvagyban, akik sokkal jobban a pénzvilágban vannak benne. Többen megpróbáltak, mondták, hogy majd ők engem menedzselnek, mert hogy ebben mennyi pénz van, amit én csinálok, csak én ezt nem látom át. De aztán mindig mondtam, hogy szerintem ezt hagyjuk. És én valahogy látok összefüggést a között is, hogyha tényleg szenvedéllyel csinálja valaki azt, amit csinál, és nincs benne az, hogy én most miért akarom ezt csinálni, tehát hogy sok pénzt keresek belőle, vagy meggazdagodjak, vagy legyen egy nagyobb autóm, vagy mit tudom én, tehát ilyen kézzelfogható dolog, akkor, hanem tényleg arra koncentrál, ami a feladat, akkor nagyon-nagyon nagy sikereket lehet elérni. Tehát, hogy mondjuk ezt most nem akarok senkit beszélni sok pénzről, csak hogy engem tényleg nem motivál, hanem tök más motivál. És ez abszolút így, tehát engem ez nem is annyira érdekel, nem tudom, ti hogy vattok a pénzzel, de...
Köszi!
Én is szerencsés vagyok, mert túlzottan soha nem érdekelt a pénz. Mondjuk annyiban, hogy a kifli az így nekem is legyen meg valamiből, de hát mondjuk én szerencsés voltam, mert az én nyelvszakosok jobb helyzetben vannak, mindig lehet tanítani, mindig lehet fordítani, és így valahogy mindig lett én 20 éves, tehát meg az a más kérdés, az ember rákényszerült, tehát hogy 20 éves koromtól én rákényszerültem, hogy valahonnan előteremtsem a kiflire valót. Évekig szerencse volt a kollégiumi lakhatás, mert hát azért ez megkönnyíti az ember életét, de valami mindig akadt. Volt egy tanítvány, hol egy fordítani, hol egy tolmácskodás, és aztán meg egy idő után, ahogy mondtam, meg lehetett élni az újságírásból, mert a Népszabadság ilyen szempontból egy nagyon jó hely, mert a gyakornokoknak is, hogyha megjelent valami, akkor azt azért kifizették korrektül. Úgyhogy meggazdagodni én sem fogok, de kiflire azért akad.
Kérdés van-e a közönségből? Bátran. Igen.
Nem, ez nem tört meg ez megvan az idealizmus továbbra is, vagy ez nem veszett el. Hát az volt egyébként az a pont, amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, hogy hogyan lehet bevételket teremteni, amikor elfogyott a bankszámlánkról a pénz. Tehát ez ilyen, sajnos ilyen egyszerűen működik, hogyha látod, és főleg abban a pillanatban, amikor a másokért kell felelősséget vállalni. Tehát amíg a mi pénzünkről volt csak szó, és arról volt szó, hogy magunknak nem adunk fizetést, az egy elviselhető dolog, vagy akkor kiflit eszünk, vagy még az sem. De hogyha már felelősséget válasz más emberekért, akiket ki kell fizetned minden hónap 12-ig, akkor meg be kell fizetni az APEC-nak a dolgokat utánuk, az már egy félelmetesebb dolog. És akkor ezen el kell kezdeni gondolkodni, hogy teremted ezt elő. Nálunk szerencsére ez úgy volt, hogy viszonylag ritkán fogyott el a pénz, de azért mondjuk mindig volt egy ilyen fenyegető közelsége ennek, tehát hogy nem kellett lemennünk kutyába, és nem kellett ilyen villogó bannereket eladni, meg akkor fizetőssé tenni az egészet, szóval nem kellett egy ilyen teljes váltáson keresztül mennünk, de nagyon sokat agyaltunk azon, meg agyalunk a mai napig, hogy mondjuk a felületeket hogy tudjuk értékesíteni úgy, hogy ez ne legyen nagyon reklámszagú, tök hasznos legyen annak is nyilván, aki hirdet, de hogy azok, akik minket néznek, meg használnak, azok se rettenjenek vissza tőle, hanem inkább legyen egy, inkább tartalomként értékeljék, mint hirdetésként. Ugyanez a cél azzal is, amivel most kezdtünk el foglalkozni, hogy abban továbbra is hiszünk, hogy az interneten, vagy a mi felületünkön ingyenesen kell elérhetővé tenni a filmeket. Viszont vannak más olyan platformok, csatornák, ahol meg fizetnek az emberek, és ezek be vannak járatva a tévék például, meg az ilyen telekom szolgáltatóknak a különböző platformjai, és hogy ezekre tovább értékesítjük valamilyen formába a filmeket, amik hozzánk elkerülnek, mert hogy ők hozzájuk nem kerülnek el a filmek, tehát nekik nincs igazából rálátásuk a piacra, nekünk ez megvan, mi ki tudjuk választani ezek közül a legjobbakat, és akkor előáll egy ilyen win-win szituáció, amikor a filmes is jól jár, mert hogy miért, mi is jól járunk, mert mi is pénzt kapunk azért, mert megkötjük ezt az üzletet, és a szolgáltató is jól jár, mert megkapja a tartalmát. Ugyanakkor megőriztük mégis azt, hogy a filmek többsége az elérhető nálunk ingyenesen, vagy egy idő után minden elérhető ingyenesen, mert szerintem a rövid film az alapvetően így működik, hogy sőt, tulajdonképpen minden film, hogy bizonyos forgalmazási ablakokon végigmegy, és aztán végül kiköt az ingyenességnél, mert egy idő után úgyse fizetne érte senki, viszont tök jól megnézik. Válaszoltam ezzel a kérdésre? Igen. Igen, megcsináltunk közben egy magazint, amit ilyen nagy filmfesztiválra készítünk el. A legutóbbi az Berlinben volt, a berlini filmfesztiválon, a mostani pedig Cannes-ra, azt most adtuk nyomdába nem olyan régen, és tök érdekes, hogy ez egy ilyen tradicionális felület, ami jobban értékesíthető, mint az online sokszor, illetve hitelesíti az online felületeinket is, mert a hagyományos filmszakmai szereplők nem nagyon bíztak bennünk egy csomó ideig. És hogy azzal, hogy csináltunk egy ilyen teljesen hagyományos újságot tulajdonképpen, azzal hirtelen érthető vált az egész. De nem csak az újság, hanem maga a weboldal is. Úgyhogy ez tök sokat segít abban, hogy felületeink legyenek, és azokat, ezt a diszkrét reklámot, ezt ki tudjuk terjeszteni máshova is.
Még van egy kérdés? Igen? Nóra, ugye?
Okay. Én mosogattam, tehát ami egészen más, mint az irodalom meg a kultúra, amivel viszont nagyon sok pénzt lehetett keresni, mert óránként 7 eurót, tehát hogyha egy egész napot, na mindegy, lényegtelen. Tehát, hogy teljesen mással foglalkoztam, de meg aztán ott az akadémián rendezvényt szerveztem, de nekem, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor például kifejezetten izgalmas volt az, hogy az ELTE után, meg a Sapienza után, ahol az ember, tehát Rómában is tényleg olyan, hogy vége az egyetemnek, és az ember kimegy a tengerpartra, ez mennyire jó már. És akkor ott olvasol, meg ott tanulsz a barátaiddal, tehát egészen másfajta légkör. De kifejezetten vártam azt a váltást, hogy milyen lesz majd az, amikor tényleg föl kell kelnem 8-kor, és bemenni egy munkahelyre, és teljesíteni egy közösségbe. Tehát, hogy nem egyedül csinálok valamit, hanem egy közösség részeként. És ráadásul én pont az a diák voltam, most nem tudom, melyik őtök mondta azt, hogy nem mert, ja, Viki, te mondtad, hogy nem mert felszólalni, meg lapítás, meg mindent. Tehát én voltam az a diák, aki még az egyetem első évében, és én megmondtam minden tanárnak, hogy konkrétan bármennyi dolgozatot írok, de nem vagyok hajlandó kiállni. Ez ma már tök furcsa elképzelni, mert végül is azzal foglalkozom, hogy szerepelek, de nem mertem senki elé kiállni, és Rómában ez már változott, mert ott az ember rá van kényszerülve, hogy egy idegen nyelven eladja magát, vagy barátokat szerezzen, tehát ott nem volt senkim, hanem konkrétan egyedül voltam egy országban, tehát ott mindenképpen kellett barátokat, meg ismerősöket szerezni, de én vártam azt, hogy milyen lesz egy olyan közösségnek a részévé válni, ahol ismét ismeretlen emberek vannak, de már egy közös van bennünk, mégpedig az, amivel foglalkozunk, és hogy ez milyen kapcsolatokat tud teremteni, meg hogy lehet ebbe megfelelni. Tehát bennem kíváncsiság volt. Nem tudom, hogy te mennyire vagy már elhivatott, vagy mennyire tudod, hogy mit szeretnél csinálni, vagy van-e ilyen vonal, vagy ez a pici, amiről mindannyian beszéltünk, hogy ha azt a pici dolgot megtalad az életben, ami csak te vagy, tehát, hogy amit te tudsz adni más embereknek, és ha abba hiszel, akkor, tehát, hogy ez neked megvan-e már. De most nem akarok interjút készíteni veled, csak...
Válaszoltunk, vagy még valaki...
Igazából én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon sokat segít az átállásban, hogyha az ember már egyetem alatt elkezd valamivel, egy dologgal vagy több dologgal foglalkozni. Tehát nekem is ez volt a stratégiám, úgyhogy nekem az egyetem befejezése is annyira elhúzódott, hogy még mindig nem tettem pontot a végére, amire nem vagyok büszke, de tehát így alakult, olyan döntéseket hoztam, hogy inkább a feladatot, a munkahelyi kihívást választottam, mint az akadémiai tanulmányoknak a lezárását, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, nem tudom, nekem így alakult. Úgyhogy én is csak azt tudom mondani, hogy így sok dologba bele kell vágni még az egyetem évei alatt. Nekem egyébként sem más, mert hogy a munkám is olyan, hogy rugalmas munkaidejű, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy éjjel-nappal, de igazából ez nem más ahhoz a fajta flexibilitáshoz képest, amit itt az ember az egyetemen él meg.
Annyit tennék hozzá, hogy szerintem a bölcsészkarnak az egyik óriási előnye, hogy teret enged annak, hogy az egyetem mellett mást is csináljunk. Tehát én is csak csatlakozni tudok a többiekhez, hogy elkezdtem dolgozni, amint lehetett. Voltam felszolgáló is, aztán később lettek komolyabb munkáim is, de hogy egyértelműen ez segített át a váltáson, hogy tulajdonképpen nem volt váltás, mert annyi volt, hogy az egyetemre már nem jártam, hanem egy munkahelyre jártam. Úgyhogy én erre tudok biztatni mindenkit, hogy kezdje minél előbb.
Itt volt még egy kérdés.
Igen. Nekem például, hogyha már nálam van a mikrofon, nekem a hosszú távú célom már itt az egyetemen is az volt, hogy környezetpolitikával foglalkozzak, csak hát volt egy kis kitérő, megálltam közben a bölcsészkaron 5 évre. És úgyhogy a hosszú távú célomat én azt az egyetem után is, vagy az ELTE után is ugye követtem, előbb munkahelyeken, aztán a CEUN, és tulajdonképpen már beért ez a dolog, mert egy környezetvédelmi szervezetnél dolgozom, és ezt szeretném is tovább folytatni és fejlődni ezen az úton, úgyhogy nekem az a hosszú távú célom, hogy itt megvessem a lábamat a hazai környezetpolitikai színpadon, és elérjek valamit, úgyhogy... Nekem ez.
Én nem tudom, hogy ezeket az esteket meddig lehet csinálni, vagy tudom, hogy mindenek van egy időtartam a szerelemnek, barátságnak, munkának is. Van, ami időtartam egy életre szól, és van, ami ciklikus. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire van. Én azt hiszem, hogy ezekben az estekben még van több év. Tehát szerintem egyre többen kezdenek el járni, meg most nyílt például ugye a New York kávéház. Tehát az most kezd el felfutni, és tök jól sikerül. Én inkább azt szeretném, hogy most az utóbbi időben egyre szélesebb körű dolgok tevékenységem van. Tehát ugye mondtam ezt a gyerekalapítványt, most lektorálok, vagy szerkeztek egy könyvet, egy zongoraművésznek az élet egész életében írt egy regényt, egy életregényt, ami szeptemberben fog megjelenni, akkor lesz a 80 éves. És ez egy több ezer oldalas könyv, ami egyébként baromi izgi, mert úgy néz ki minden napom, hogy 10-re átjárok hozzá. Ő zongorázik nekem, amit éppen kérek. Most egyébként Brahms-hetet tartottunk, és én meg közben a kéziratot felolvasom neki, ami igaz, hogy baromi nehéz, mert ez egy régi típusú Erika írógéppel íródott, mondjuk a 60-as évektől kezdve, és tehát nincs ékezet, rossz helyes írás is sorolhatom, de maga a tevékenység az egyébként fantasztikus, egyébként úgy hívják, hogy Vásári Tamás, és tényleg nagyon-nagyon klassz ez a könyv. Tehát inkább én azt szeretném, hogy minél több mindent tudjak csinálni egyszerre, és az irodalommal való foglalkozásnak a összes árnyalatát kipróbáljam.
Azt hiszem, én értem legpontosabban a kérdést. A személyes ismeretség okán. Nagyon nehéz tervezni, de szerintem ez nem csak a bölcsészekre igaz a mai világban. Senki nem tervezhet igazából szerintem 10 évre előre. De, mint a Viki is mondta, nekünk bölcsészeknek szerencsénk van, mert mi jobban tudunk talán alkalmazkodni, és így talán kaptunk egy olyan tudást, amivel jobban neki tudunk futni a változásoknak is. Legalábbis remélem.
Igen, a hosszú távú döntéshozatalban nem lettem jobb, így az érettségi óta. Amiben jobb lettem, az a bizonytalanságtűrő képességem. De komolyan, tehát, hogy igazából, ha a civil szférában dolgozol, akkor ott nincs ilyen, hogy állás, hanem a projekt van, meg projektfinanszírozás, és ugye van projekt, akkor tök jó, mert van munka, ha nincs projekt, hát akkor majd valahogy szerzünk. Tehát, hogy ott ez igazából az életritmus, aminek nagyon sok előnye van, és nyilván a kiszámíthatatlansága a hátránya, de hogy igazából ugyanazt gondolom, amit az Anita is, hogy egy csomó olyan terület van, ahol szintén ugyanez a fajta bizonytalanság az, ami uralkodó, amiben nekünk van egy kis fórunk, az, hogy mi azért föl vagyunk készülve arra. Tehát én sokáig jártam tangózni, tanulni, és abban a női szerep az olyan, hogy az embernek mindig készen kell állnia a következő lépésre, de nem tudod, hogy az melyik irányba fog menni. És igazából ez a készenlét az, ami nekem egy ilyen meghatározó állapot most.
Dani?
Amennyire lehet, annyira tudom.
Én azt tenném még hozzá, amit a Viki is mond, erről beszélgettünk idejövet a Lindával, hogy én azt gondolom, hogy pont ez a bölcsész dolog nálunk az, hogy ez a lifelong learning, tovább tanulni, tovább olvasni, tovább képezni magunkat, egy alapvető attitűd, míg másoknak talán ez egy kényszer, és lehet, hogy ebből nekünk nagyobb a bizonytalanságtűrő képességünk. És már csak 10 percünk van, azt beszéltük, hogy hétig lehet miénk a terem. Van-e még kérdés tőletek? Igen?
Igen. Mind a két projekt, ez más finanszírozású, a Hadik Irodalmi Szalon, ami ugye 3 éve megy, az úgynevezett MASZRE támogatja, ez a Magyar Szak- és Szépírók Reprográfiai Egyesülete, amit az első évben is megkaptam, és igazából azóta minden évben megkapok egy éves összeget, ami ugye először 2 millió volt, ebben az évben 3 millió forint, tehát ezt osztom el 12 részét, vagy inkább 11-re, mert azért augusztusban szerintem a nyarat ki szoktam hagyni, mert olyankor nagyon kevesen járnak ilyen zárt rendezvényekre. A New York művészpál, hogy egy picit más együttműködés már, de ott már konkrét szponzorok vannak, mert én időközben így részben a Librinél kezdtem el dolgozni, ami mint média vállalat is már működik, tehát nem csak könyvkereskedő hálózat, és nem könyvkiadó, hanem van Libri média is. Ott ül egyébként az Anna, aki a Libri kiadóban dolgozik. Most ne hajolt. Na jó, tehát a Libri médiával kezdtünk el tárgyalni arról, hogy milyen jó lenne egy olyan rendezvénysorozat, ami... Tehát ők már figyelték, vagy igazából tehát ők már figyelték azt, hogy mit csinálok a Hadikban, meg hogy működik ez, és ez tényleg hiánypótló, és amikor én megkerestem vagy jobban vagyok a vezetővel, akkor mondtam, hogy én a New York kávéházban is ezt meg tudnám csinálni szerintem, de kell pénz. És a MASZRE-nál tehát nagyon-nagyon szűkült a támogatás, a Hadikot minden évben támogatták eddig, de teljesen új projektekre nem adnak pénzt. Tehát csak nagy irodalmi szervezetek kaptak pénzt ebbe az évben, Írószövetség, Szépírók Társasága, tehát aki nagy szervezet, és én, mint Szépírók Társasága pályázom a MASZRE-nál, oda tartozom, tehát így én is kaptam. De a New Yorkot így függetlenül nem támogatták. Az NK-nál esélytelen volt, tehát maradt ez a vonal, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy ki tudná támogatni ezt, és ki látja meg benne a lehetőséget. Tehát ki az, aki alám tesz valamilyen segítséget, hogy én tudjam csinálni azt, amiben hiszek. És így alakult meg ez az együttműködés a Libri Médiával. Ezért is az lett a neve az egésznek, hogy a Fidelio bemutatja, a Fidelio ugye a Libri Médiához tartozik, és úgy gondoltuk, hogy ez elegánsabb, mint hogyha Librinek hívjuk, ami mindenkit összekavar, és így kezdtünk el támogatókat szerezni. Most pont Attitűdről volt szó, az esteken a ruhákat az Attitűd, tehát az Óbkati márka szponzorálja, vagy ő öltöztet engem, most 3-4 megállapodás van éppen függőben a szeptemberi szezontól, mert ugye most már tavasszal már csak 2 est van, ez már egy lefutó dolog, és most a szeptemberre koncentrálunk, de lehet szponzorokat találni hozzá.
Ott vagy még egy kérdés, igen.
Ja, nem. Hát ugye Magyarországon, hogyha civilként... Igen, tehát hogy ugye létezik az egyesület, és az alapítványi forma, és mi alapítvány vagyunk, ami úgy néz ki, hogy volt egy amerikai egyébként Peace Corps önkéntes srác, aki tönkénteskedett a 90-es években, és ő találta ki ezt a szervezetet, és ő hozta létre, tehát van egy alapítónk. De hát ő nem egy ilyen amerikai nagybácsi típusú alapító, aki így letett egy ilyen óriási nagy donációt. Tehát mi folyamatosan, akár csak az Anna is, például keressük a forrásokat azokhoz a projektekhez, amiket mi szeretnénk megvalósítani. Tehát az alapítványnak van egy küldetése, és ehhez találunk ki újabb és újabb tevékenységeket, amikhez aztán forrást próbálunk teremteni. Úgyhogy nagyjából így. Nem tudom, hogy megválaszoltam-e. Oké, kösz.
Igen, még egy kérdés, Feri.
Igen, szóval nagyon érdekes, mert hogy nagyon, hát ugye változik az a szövegkörnyezet, ami körülvesz minket. Néhány évvel ezelőtt még ez az ilyen aktív állampolgári készségfejlesztés, ez kicsit egy ilyen luxus jellegű dolog volt. Tehát, hogy mert így nem volt olyan égetőnek tűnő valami, mint egy csomó szociális kérdés, vagy egészségügyi kérdés megoldása. És ehhez képest most azért azt látjuk, hogy igenis ez egy iszonyatosan égető kérdés, hogy az emberek vegyenek részt, hogy képesek legyenek proaktívnak lenni, és a problémák megoldásába bevonódni, és az, hogy megtanuljanak érdeket érvényesíteni, és megtanuljanak magukért felszólalni, az ennek a része. Főleg így a közoktatással van kapcsolatunk, tehát ott az egy olyan beavatkozási pont, ahol próbálunk változásokat elérni ezen a téren, és hát már egy ideje gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot az üzleti szférának eladni, úgy, hogy azt visszaforgatjuk a non-profit világba, de hogy ebben még elég bénák vagyunk, hogy így hogyan kommunikáljuk magunkról ezt, tehát hogyan legyen ebből egy olyan termék, ami mondjuk eladható vagy vonzó az üzleti világ számára, úgyhogy ha valakinek van ezzel kapcsolatban tanácsa, akkor az tök jó lenne, mert létjogosultsága az lenne.
Még van egy kérdés? Akkor én kérdeznék még egy utolsót, aztán szerintem igény szerint lehet folytatni később kívül a beszélgetést. Itt többen említettétek, hogy vannak olyan skillek, amikre nem került sor itt az egyetem falai között. Danita mondtad, hogy hát muszáj volt megtanulni üzleti tervet készíteni, Vikiék óriási projekteket menedzselnek, Anitának fundraisingelni kellett, Anna is rengeteg olyan sok dolgot csinált, meg Linda, ami nem feltétlen magához a bölcsész tevékenységhez kötődik. Ezeket hogy néztek ennek, vagy hogy van ebben segítségetek? Leültök az internet elé, és akkor én ma kitanulom a fundraising-elés titkát, vagy vannak olyan forrásaitok, akik ilyenkor segítenek, vagy képzések, vagy nonformálisan, vagy a munkahelyeteken segítenek ebben, hogyan tudjuk ebben továbbfejleszteni magunkat, amit nem ad meg itt a közeg.
Meg tudtuk olvasni tényleg jól, vagy továbbfejlesztettük ezt a képességünket, és én nagyon sokat olvastam erről. Reklámozom egy kicsit a HVG könyveket, Timi, jó? Mert hogy egy csomó jó könyv van, például a HVG könyvek kiadásában is többek között, de biztos a Libri is foglalkozik ezzel. Amivel okosabbak lehetünk ebben, és elolvassuk, és megértjük. Ez is egy ilyen bölcsész skill. Egyébként meg vérrel és verejtékkel nyilván, tehát hogy egy csomó hibát el kell követni, ahhoz, hogy aztán a legközelebb ne legyen remélhetőleg.
Nekem szerencsém volt, mert én önkéntesként kezdtem el gyakorolni a munkavilágát, vagy nem is tudom, és azért ez egy biztonságosabb helyzet. Tehát, hogyha így elszúrsz valamit, akkor még mindig mondhatod, hogy na jó, de én csak egy önkéntes vagyok. És ráadásul tehát az alapítványban meg az egy ilyen alapszemlélet volt, hogy adjunk teret, adjunk lehetőséget arra, hogy az ember kipróbálja magát, és akkor álltak ott mögöttünk olyan emberek, akik maximum kihúznak a kátyúból, hogyha így nagyon belemásztunk volna a dologba. Úgyhogy ez részben kicsit szerintem szerencse kérdése, hogy az ember bele tud-e kerülni egy olyan közegbe, ahol így próbálgathatja a szárnyait. Úgyhogy én ezért mindenkinek ajánlom azt, hogy nézzen körül a civil szférában. Lehet, hogy emiatt így a civil szféra az így nem a professzionalizmus sáról szokott híres lenni, de hogy ez egy tök jó terület arra, hogy az ember kommunikációt, marketinget, menedzsmentet, pénzügyet, rendezvényszervezést, pedagógiát, egy csomó mindent ki lehet próbálni.
Én igazából, amit azon kívül tanultam meg, amit itt kaptam, vagy mondjuk, tehát hogy az újságírás csak arról szól, mint kiderült számomra, hogy az ember ír, hanem mondjuk fundraisingelni is kell, meg mondjuk menedzselni saját cikkeidet, hogy nem tudom, ahhoz a szerkesztőhöz kerüljön, akihez kell. Ezt minden más emberektől tanultam meg, tehát a Népszabadságnál barátaim lettek, akik segítettek el igazodni az útvesztőben, meg ez a pénzszerzés, meg inkább a Kellner ösztöndíj adott egy hatalmas nagy kapcsolati tőkét, rengeteg barátot. És amikor oda került a sor, hogy nekem akkor most így kellett pénz és segítség, és egy kanapé, ahol alhatok, akkor az a rengeteg féle ember, aki ott Kellner ösztöndíjasoknak a társaságában van, az egyből így megmozdult és segített. És őtőlük tanultam meg azt is például, hogy hogyan és milyen e-maileket írjak, és kinek, és ők is segítettek. Úgyhogy én próbáltam mindig már okos emberektől tanulni.
Nekem a külföld nagyon sokat adott, tehát az, hogy egyedül megállni a helyét az embernek egy teljesen más országban, ahol ugye Linda mondta a költőpapát, tehát ez azért nagyon két oldal ezt jelezni mindenkinek. Tehát amíg hazajöttem vizsgázni az ELT-n, és mondjuk volt egy tantárgy, ahol általában egy tanár ül benn, max. Kettő, amikor megtudta valaki, hogy a Juhász Ferenc lánya jön vizsgázni, akkor hirtelen bejött 10 tanár. Tehát ez ugyanannyira jó, mint amennyire nehéz bizonyítani, és ezért elég ciki lett volna, hogyha nem vagyok felkészülve. De Rómában nem volt ilyen, tehát senki nem tudta, hogy ki vagyok, ugyanaz voltam, mint bárki más. És ott az akadémián való munka, meg az, hogy rendezvényeket kezdtem szervezni a Vatikáni Nagykövetségen, és egy picit beletanultam abba, hogy ez hogy működik, ez nagyon sokat segített. Itthon pedig a Moholy Egyetemen van egy kultúrmenedzsment képzés, és egy hozzám nagyon közel álló valaki ott tanított, és én bejártam az ő óráira. Először csak azért, hogy kicsit bosszantsam, hogy beülök az első sorba, de aztán ott ragadtam, és csomó mindent tanultam. De emellett szerintem nagyon sok minden a munka folyamán jön ki. Tehát Én a Hadik Szalont, azt egy személyesen egy grafikus barátom van, aki a vetítéseket, meg a flyereket csinálja, de egy személyben hívom meg az embereket, meg hirdetem az eseményt, meg tartom a kapcsolatot a sajtóval, meg töltöm fel a képeket, szóval mindent egyedül csinálok, és úgy egymás után jöttem bele abba, hogy mi a sok, vagy legalábbis azt hiszem, hogy már látom, vagy mi a kevés, vagy kinek kell elküldeni, hogy kell elküldeni, kivel, hogy beszélgessek. Tehát, hogy szerintem a tapasztalat az egyébként tök sokat ad hozzá, hogyha figyelünk, és nem csak nézünk, hanem tényleg így figyelünk másokra, és hasonló rendezvényekre eljártam, és megnéztem, hogy ki mit, miért csinál, és megmertem kérdezni, azt így be tudtam építeni a saját munkámba.
Hát én csak meg tudom erősíteni azt, amit már itt elhangzott, szerintem a mély víz az, ami így a legtöbb készségünket, vagy készségemet fejlesztette, hogy olyan helyzetekbe hoztam magam, vagy kerültem, ahol egyszerűen helyet kellett állni. Úgyhogy én mindenkit csak arra tudok bíztatni, hogy lépegesse át a határait, és próbálgassa a szárnyait, és kerüljön olyan helyzetekbe, ahol új területeken kipróbálhatja magát, mert én is így találtam meg azt, amire leginkább vágyom, meg amivel szeretnék foglalkozni, úgyhogy.
Akkor én köszönöm szépen nektek a beszélgetést, meg Lindának és Timinek a meghívást, és hát rettentő sok nagyon sikeres és nagyon sokat dolgozó embert hallhatunk. Ezt azért hozzátenem, hogy mindenki rettentő sokat dolgozik nagyon sok területen, és ez nagyon inspiráló. Ha már könyvek, az a polcot, az nem dekoráció, hanem azt az egyetemnek szeretnénk adni, azzal a székkel együtt, amiben a Dani ül, hogy így menjetek közel, nézzétek meg azokat a könyveket, amiből lehet tanulni önfejlesztésről, saját márka menedzsmentről, üzleti tervkészítésről, meg egyébként tök jó művészekről is lehet olvasni, szóval, hogy így azt azért hagytuk itt nektek, hogy gazdagodjatok ti is azzal a tudással, amit mi már megszereztünk.
Jó, hát akkor köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttetek. Ez egy kis betekintés adhatott abba, hogy mi az a TED. Számomra az, hogy elképesztő inspiráló történeteket lehet hallani pár percben, amivel utána hetekig tudok töltődni, úgyhogy köszönöm nektek, hogy elmondtátok, és hát várunk mindenkit szeretettel a következő TEDxUS Budapest konferencián. Bármi kérdésetek van, akkor meg megtaláltok minket. Köszönjük szépen!